30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden megvan. Ottlik Géza elbeszélésének rádióváltozata.
Jakobi március elején érkezett meg, tehát két héttel korábban, mint okvetlenül szükséges lett volna, a híres európai nagyvárosba, ahol gyerekkorát töltötte, s amely most 50. születésnapjára aranyhegedűvel tüntette ki. Napokon át csatangolt az utcákon, délelőtt, délután, este, keresett valamit. Bejárta mind a városrészeket, amelyekhez valaha köze volt, de tulajdonképpen semmire sem ismert rá, idegen volt neki minden. Nyugtalannak látszott, sovány volt, sokat fogyott az utóbbi időben. Magas, sovány, nyugtalan ember volt, ha magára maradt egy szállodaszobában. Ha látták, akkor mosolygós képet vágott, ráncait átalakította derűsre, kellemesre. A repülőgépen azonban érkezésükkor elszótlanodott. Az alattuk elterülő város kivehetetlen körvonalait nézte a gép ablakából. Könnyű nyári ruhát viselt.
Itt még majdnem tél van. Nincs több 10 foknál.
Jakobi az úti fenőtérképét nézte, és próbálta összehasonlítani a tájjal odalent. Csak a folyó szalagját lehetett jól látni. A napfényben háromszögletű folt csillogott a folyón túl, szerette volna tudni, hogy mi lehet. Amikor a légi kisasszony tovább ment, Jakobi ledobta az útikönyvet az újság csomójára. Nem udvariatlanságból hagyta őt válasz nélkül, nem is a megindultságtól szótanodott el. Egyes étüléssel érkezett a gyengesége első hulláma, az ismerős múló rosszul lét. Két apró csepp verejtéket letörölt a halántékáról mutatójával. Az újságok közül kihúzott egy képes hetilapot és odaadta útitársnőjének. Aztán észrevétlenül előszedte zsebéből a gyógyszerét és bevett egy tablettát.
40 évi távollét után ismét...
A hetilap egy oldalás cikket közölt róla.
Aki időközben meghódította hegedűjével a világot.
A cikk egy csomó fényképből állt, inkább szövege rövid volt. Jakobi frakban, Jakobi fürdőnadrágban, Einstein társaságában. A windsori herceg és hercegné, Jakobi nélkül. A város 40 évvel ezelőtti képei. A főpolgármester, aki átadja majd neki az aranyhegedűt. A városi zeneiskola homokzata és egy modern gyerekjátszótér egy új lakónegyedben. Nevetett a cikken, és halkan, idegen nyelven, vigyorgást erőltetve az arcára, mondott valamit az ideges nyakú, szép, 30 év körüli nőnek, aki mellette ült. 30 éve nem látta a várost. Bár csak ugyan 11 éves korában költöztek el végleg, de később még másfél évet töltött itt.
S ami a világ meghódítását illeti...
Egymás után két koncertjét mondták le a tengeren túl. Ezért tudott két héttel korábban jönni ide. Az útikönyv térképén a vasútvonal nyomán megtalálta a déli pályaudvart. A valóságban azonban nem látszott a vasút, akárhogy igazgatta a térképét. Letette maga mellé és behunyta a szemét. A nyomás fokozódott a fejében, az enyhe szédülés nem csökkent.
El fog múlni,
de előbb teljesen bezárja, befalazza őt a tehetetlen ürességbe. Egyelőre csak készülődött benne az üresség, Ilyenkor még kilátott, ha homályosan is ebből a gyengeségből. Harminc éve hagyta a várost egy reggel. A déli pályaudvar csarnokára emlékezett. A lány, akit nem vett feleségül, esőkabátban sétált vele fel alá az üvegkupola alatt.
Váratlanul jelent meg.
Váratlanul jelent meg a vonatjánál. Már elbúcsúztak egymástól régen, öregre. Jakobi megmondta neki, hogy nem szeretné.
Meg, hogy mikor utazom.
Jakobi gyötrelmesen zavarban volt. A lány nem csinált jelenetet, de talán várt valamit.
Egy jó szót legalább.
Jakobi kínban volt. Félszegs utaságokat dadogott, csak majdnem ellenségesen, minden esetre részvétlenül. Aztán nem sokára azt írta neki valaki, hogy a lányt baleset érte az utcán.
Maga nem hallott róla? Baleset érte az utcán?
Elütötte egy gépkocsi, halálra gázolta a villamos, vagy levágta a lábát. Öngyilkos akart lenni, vagy meggyógyult.
Maga nem hallott róla? Baleset érte az utcán?
Jakobi sohasem tudta meg, hogy pontosan mi történt vele, és mi lett a sorsa.
Maga nem hallott róla? Baleset érte,
baleset érte az utcán. A kép a lány összetört vagy szétroncsolt szegény teste, amelyet ismert, évekig, évtizedekig üldözte. Nyíltan vagy orvul, ébren vagy álmában annyiszor tört rá, hogy megszokta, megunta. Bosszankodva lökte félre az ostoba gondolattal együtt, hogy ő taszította a villamos alá. Legújabban azonban, amióta felmerült a saját halála lehetősége, szerette volna mégis valahogy helyreigazítani azt a rettenetes pályaudvari beszélgetést. Valamit mégis kellett volna mondania.
Nézd, ki a fene hívott? Menj innen a pokolba, az Isten szerelmére kérlek.
Vagy...
Gyere át velem.
Gyere át velem.
Éljünk együtt, örökké. Szeressük egymást, mint halálig.
Szeressük egymást, mint halálig. Vagy annyit legalább.
Nézd, várjuk meg, amíg elindul a vonat.
Amíg elindul a vonat.
És kuborjunk a mozdony elé mindketten. Ne nyavajogjunk itt.
Ne nyavajogjunk itt.
Nézd, ne nyavajogjunk itt.
Nézd, ne nyavajogjunk itt. Ne nyavajogjunk itt.
Megrázta a fejét, végig simította a homlokát. A mellett ülő szép nő kérdezett valamit éppen. Halkan beszélt a gép zúgása és tompította is idegen nyelven. UNESCO, Beethoven. Ezt a két szót értette csak a nő. És Jakobi lefordította neki a rövid, pontatlan kis cikket.
Jakobi Péter, akit egy magas UNESCO megbízatással kapcsolatban sokat emlegetnek, látogatása fontosságát növeli az a tény, hogy a tengeren túli országgal, melynek 20 éve állampolgára, fokozni kívánjuk kereskedelmi és kulturális kapcsolatainkat. Múlt évben nyert el a Nemzetek Nagy Díját lemezsorozatával, Beethoven 10 hegedű zongora szonátájával.
Egyetlen hazai hangversenyéről azonban sajnos egyiket sem maradjuk majd, mint hogy a művész nemrégiben megvált állandó zongora partnerét.
Ezt az utolsó félmondatot Jakobi nem fordította le. Utitásnője mégis a legfelső fényképre pillantott. Jakobi frakban állt a dobogón, mellette, jobbra lent, egy félig háttól ülő, hosszú hajú lány lehajtott nyaka látszott. A hetilap legalsó fényképén egy csomó gyerek futkározott, és az egyik apró lány észvesztve ruhant a házból, a fatörzsétől felemelve félkarját.
Nem ér a neve.
Legalábbis Jakobinak ez jutott az eszébe. Egy másik, kevésbé éles fénykép alatt ez állt. Az egykori szénapiac, a mai Delános fejtszett tér 1915-ben. A bal parton laktak az Új Világ utcában. A hosszú, széles, 5-6 emeletes nagyházakból álló utca beletorkolt a szénapiacba. Kutatott az emlékezetében. A fényképen látható régi villamoskocsik közül melyik mehetett az ő utcájukba?
171-es, vagy NB, vagy MI jelzésű. Hogy is hívták a kis meredek kereszt utcát, amely a mozi mellől kanyarodott fel a domboldalra? És a nagy tükörablakos kávéházat szem közt? Metropol? Municipál? Mintha egy M betűt ki lehetne venni a fényképen. Café.
A szénapiacon túl volt egy játszóterük. Egy lejtős, nagy rét a villák alatt. Emlékezett egy kislányra, aki nagyon sportszerűtlenül haladta, úgy már úgy is megelőzték, hogy utolérték, mindig ezt kiabálta, a varkocsát ide-oda rázva, magas felemelt kézzel.
Akkor menj haza!
Miért jött most haza tulajdonképpen?
Az utasok kioldozgatták magukat. Egy kopasz férfi furakodott melléje, rázogatta a kezét, szintén idegen nyelven hadarva. Ideges nyakú útitársnője rúzsozta a száját. Jakobinak eszébe jutott, hogy a hangversenyiroda értesítette, kint lesz a repülőtéren a televízió és a sajtó. Odahajolt az ablakhoz, csak ugyan elég sokan nyüzsögtek már a gép körül, fényképészek, filmiradósok, újságírók. Úna alá vette a hegedűtokot, és gyakorlott mosolygással bukkant elő a gép ajtajából. Intett a kalapjával valamennyiük felé, s a lencsékkel szembenézve, nem a lába elé, óvatosan, de biztonsággal lépegetni kezdett lefelé a lépcsőfokokon. Jakobi mosolya könnyed volt és kellemes, belső derűből fakadt, átsugárzott rajta elmélyült komolysága. Azonban nem őt fényképezték, később vette észre. Egy kövérkés, 40 éves férfi fogtak közre a tudósítók, fényképészek. Újra szédülni kezdett, s lassan besétált az egyik épületbe, és leült az első padra. Bevett még egyet az orvosságából. Mozdulatlanul ült. Lehet, hogy elég sokáig, de lehet, hogy néhány perc volt az egész. Semmire sem gondolt, és semmire sem figyelt. Fejébe, mint a repülőgép zúgással együtt, visszatért volna egy csomó beszélgetés foszlány is, és értelem nélkül pergetnék újra oda-vissza az idegen szövegeket. Nem figyelt rá, elengedte a figyelmét mindenestől, és tényleg ugyanúgy zúgott, pergett tovább fejében a kusza hangszalag, mint a tőle teljesen független forrásból eredne.
Erre parancsoljon, uram!
Ide-oda irányítgatták, végül egy külföldi útlevelek feliratú folyosó részen egy kopár kis szobába került. Egy civil ruhás férfi ült egy íróasztalnál, és intett neki, hogy ne odaüljön, hanem a másik oldalra. Az ablaknál álló az íróasztal elé.
Hogy hívják? Mennyi időt kíván ebben az országban?
Mi célból?
Miért éppen jövő szerdáig? Milyen polgármester?
Tudja ezt igazolni?
Van-e munkavállalási engedélye?
Milyen szavatosságot tud nyújtani, hogy elhagyja Jakobi az országot? Jakobi
feleletei határozatlannak tűntek. A férfi előről kezdte a kérdéseket, majd beleszólt a telefonba, s a gépírónak, aki rögtön belépett, lediktálta a két első kérdést és a hegedűs válaszait. Egy darabig folyt tovább a diktálás, végül a tisztviselő felnézett Jakobira.
Nem adhatom meg önnek a belépési engedélyt.
Jakobi nem felelt, úgyhogy hosszú szünet
tartott. Tilos a bemenet.
Már amikor a gépből kiszállt, bénulni kezdett megszokott idegen szavainak érrendszere. Bekerítette, mint ellenséget az anyanyelvet.
Kiárat.
Feliratok, falragaszok, hangosan beszélő, kapusok, filmesek, szülők, gyerekek, rendőrök, telefonba hangszórón át, közönösen, mellékesen, hányövetően, magától értetődően mindenki ezt a nyelvet beszélte itt. Kalandos, hajmeresztő összeesküvés. Jakobit részegségben ringatta, hogy itt az anyanyelvén beszélnek vele. És gépbe diktálják a válaszait, anyanyelvén. Szívesen harmadszor is előről kezdte volna a civil ruhással. Ebben a tilos a bemenet feliratú szobában Jakobi már az első kérdése is, hogy mi a neve, azt felelte, amit 3 éves korában.
Jakobi Péter, Újvilág utca 27.
Jakobi Péter, Újvilág utca 27, második emelet. Az íróasztalnál ülő férfi nem szólt közbe, hozzá volt szokva mindenféle furcsaságokhoz. Az aranyhegedű ügyét azonban sokáig firtatta, s az állandó lakhelyére is kétszer visszatért.
Nincs.
Nincs állandó lakóhelye?
Nincs.
De hát az útlevélbe be van írva.
Az volt, már nincs.
Nincs?
Nem többé, pardon, nincs többé. Nincs meg többé.
Úgy érti, hogy már nem az állandó lakóhelye?
Úgy értem, hogy nincs már meg.
Az ablakhoz. Ablak. Finestra. Window. Fenêtre. Hálószoba ablak. Ottóék ablakai. Konyha ablak. Tavasszal nyitott ablakok. Ablak. 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 Ekkora aranyhegedűt kap? Azt mondja?
Nem, nem.
Hát mekkora?
Egy kicsikét.
Asszatyúk.
Miniatűr. Kicsit
maradjunk.
Apu. Parányi, csöppet. Egy icipici kis hegedűt. Egy irinyó-pirnyó kis aranyhegedűt. Egy csöpp kicsi parányi apró icipici.
Tehát emiatt jött ide?
Nem.
Talán szándékában áll újra letelepedni az országban?
Erre még nem gondoltam.
Nem gondolt rá, hogy itt marad?
Talán igen.
Talán.
Talán gondoltam rá.
Talán.
Talán ez nem volt jó felelet.
Noha talán csak azért felelt így, hogy a talán szót használassa. Igazában azonban már nem ezt gondolta Jakobi. A civil ruhás úgy látszik elvesztette a türelmét, legyintett bánja is ő, lediktált két nyilatkozatot és szavatosságot kért a hegedűstől valamire. Ennél fogva Jakobi azt gondolta igazában, hogy akkor már tudnia kellett olvasni, amikor a kelmefestő kirakatában öröktől fogva meglevő hosszúkás háromoldalú falsában feltűnt neki egy új szó.
Az üzlet egy sarkon volt, néhány házzal odébb, mint ahol laktunk. Nem volt különösebben érdekes, de a kirakat közepén, elől egy politúrozott háromszögletű hasáb volt lefektetve, és ez állt rajta.
Milner Háj fiai szavatossággal
talán hallotta már a szavatosság kifejezést előbb is, de nem tudta, mit jelent. Még később is, amikor másodszor, harmadszor találkozott írásban ezzel a szóval, és próbálta összebékíteni a gyanított tartalmait, eltérő vonatkozásait, még később is homályos
tétokat. Sátorpogyvát hirdettek az újságban egyszer, mint szavatoltan vízhatlant. A szavatolás tehát valami ismeretlen tímár vagy takács eljárás is lehetett. Cserzés, pácolás, átítatás egy különleges festékanyaggal, vagy sírral, vihasszal, vagy kártolás, fésűs fonás.
Ennek ellentmondott egy varrógép, melyet a hídon túl az egyik körúton talált. Rá volt írva az ára, és az, hogy 2 évi szavatossággal. Elejtette azt a lehetőséget, hogy a csillogó fémmasinát cserzőkádakban, rokkán vagy szövőgépen, vagy akár kemencében szavatolták 2 évig. De ahogy tovább szaporodtak a szó jelentései, az újabb árnyalatok rendre rárakodtak az elsőre, visszakapcsolódtak Milner Háj és fiaihoz. Az egyik könyvében volt egy kép. Préri, távolban vízesés, sziklafokon a szereplők, s ez állt alája írva:
szavatolok a lédi biztonságáért, mondta a derék indián.
A szokatlan szóhasználat, noha nyilván csak az ifjúsági regény fordításbeli utassága volt, valódi varázslattal és nagy erővel keltette életre az idegen világot, a messzeséget. Innét, máshonnét, a kelmefestő szavatosságában minden esetre beleívódott, cserződött, pácolódott, fonódott és szövődött sokféle jelentés, kalandos és vitéz értelem árnyalat.
Salvus conductus, kezesség, kitartás tűzön vizen át, férfi becsület, adott szó.
Vagy kézzel foghatóbban:
menekülés a Kordillerákon keresztül, robogó gyors vonat a szakadék fölött, a hajó törött és elveszett édesatya megtalálása egy lakatlan szigeten.
A bátor indián nem volt többé elválasztható Milner Háj és fiaitól. S ahogy ő a képen, mesztelen bronz felsőtesttel, fegyvertelen laza eleganciával feltette a lábát a sziklafokra, Jakob is megszokta, hogy ha néha megállt barátjával a kelmefestő kirakat előtt egy percre, ember ez ritkán történt meg, mert majdnem minden egyéb dolog érdekesebb volt ennél, de ha mégis megálltak, talán csak puszta szórakozottságból beszélgetésbe merülve, megszokta, hogy a jobb lábát feltegye a kirakat alatti lépcsőfokra gépies mozdulattal.
A nemesfém kivitel korlátozás alá esik. Munkavállalási engedélyre van szüksége. Itt írja alá ezeket.
Jakobi felállt, az órájára nézett. Közben a székét támlájánál fogva félretolta, és feltette rá a jobb lábát. Aztán előrehajolva, fél lábával a széken, aláírta az elébe tett papírokat. Magas, sovány, nyugtalan férfi volt magára maradva a szálloda szobájában. Ruhástól feküdt az ágyán, mozdulatlanul a falnak fordulva már jó ideje.
A szoba nagy volt, előkelő kellemetlen. Üresnek érezte. Szétdobálta a holmiát, hogy mindenhová jusson valami, de így is üres maradt a szoba.
Tessék! Igen, én. Nem, dehogy. Úgy látszik, elvesztettük egymást a repülőtérre. Semmi baj. Ma nem érek rá. Semmi esetre sem. Holnap. Kérem.
Ennek a szobának még ablaka sincs, csak üvegből van az egyik fala. Sálat vett, kabátot, sietni kezdett, mint akinek csak ugyan dolga van. A portás átadott neki
Le Courrier, messieurs.
Átment egy hídon, a középen megállt egy perc, hogy lenézzen a vízbe. Kivette zsebéből a kézzel címzett borítékot, felbontatlanul darabokra tépte, és beleszúrta a folyóba. A híd túlsó oldalán föld alatti villamoson folytatta útját, aztán megint gyalog. Sok minden megváltozott, de a kis teret könnyen megtalálta. Igaz, hogy csak egyenesen kellett menni a nagy sugárúton. Ott volt a lovas szobor, ott volt a Wagner
kávéház. A másik oldalon kell lenniük a biliárdasztaloknak.
Jakobit utolérte valamilyen felvonulás, amikor éppen át akart kelni az úttesten. Táblákat vittek. Meglehetősen rendben folyt minden, de a járókerők közül sokan utána tordultak. És ahogy a menet túlhaladt a téren, és odaért a sugárút következő kereszteződéséhez, egy ház többen odébb, hirtelen lárma, kavarodás támadt, rendőrautók érkeztek, aztán szinte pillanatok alatt egyszerre, mint a kiürült volna a tér, az utcák, a sugárút.
Üresek az ablakok is, a nagy új házak is, belül mind üresek. A vendéglőkben, iskolákban, autóbuszokon sehol senki. A lakásokban nem laknak emberek.
Ilyen lakatlan városban, itt, a hajnali üres utcán futott egyszer előle az a lány.
Nyár volt.
Otthon érte, húzakodtak, megint elszaladt.
Mi történt aztán?
A szobor alatt újra utolérte. Hevesen magyarázkodtak, könyörgött neki, de a lány elfordult.
Hogy volt tovább?
Boldogan reggeliztek sokszor a Wagner kávéházban. Boldogtalanul is reggeliztek a Wagner kávéházban.
A Simoné című rumbát játszották egy szilveszter éjszaka a Wagner zenészek.
Hógolyoztak a szobornál kora reggel. Járták külön-külön a rumbát tovább a hóban. A biliárdasztalok nem voltak már meg. Különbejáratú eszpresszót rendeztek be a kávéháznak ezen a szárnyán. Az Újvilág utca 27 és 29-es számú házak helyén egy magas új irodaépület állt. A sarkon megvolt a kelme festő üzlet, de a kirakata nem is hasonlított a régi, tartózkodóan ízléses, modern kirakathoz, mert a legújabb divat szerint volt berendezve század végi stílusban, mint a nagyanyjáék ebédlője egykor. Nem találta azonban Ottóék házát.
Ottónak rég nyoma
lesett. Két-három kapu előtt is megállt tanakodva, de nem ismert rá egyikre sem.
Fiatalon halt meg.
Persze hiába találta volna meg, otthonak rég nyoma veszett, fiatalon halt meg, a szüleiről is tudta, hogy már nem érnek. Nem őket kereste, nem is a saját házukat kereste, sőt, megkönnyebbüléssel látta az oda nem illő magas házat a helyén. Talán éppen erről akart bizonyosságot szerezni, hogy nyoma sincs a régi lakásuknak, egy porszem sem maradt
belőle. Egy porszem sem maradt belőle.
Egy gyerekhomlokú, gyengét kislányarcon töprengett,
Flóra volt a neve,
ami a Simonéről jutott a eszébe.
Dóra? Bianca? Nem, mégiscsak Flórának hívták.
15 éves volt, ő 20.
Vagy mind a ketten 10 évesek? Nem, zongora szakos volt Flóra. Hová lett vajon? Mindegy.
A szénapiacot kereste és a nagy kávéházat. A tér idegen volt, akárcsak a képtelennek érzett új neve. A nagy kávéházat bajosan ismerette volna fel, mert egy szupermarket féle létesült a helyén. Jakobi bement az áruházba, végigsétált rajta, az emeleti könyvosztályon térképek közt válogatott, végül talált egy építészeti művet a városról, és megvette a régi fényképek miatt. A kis park a szénapiac fölött feküdt, magasabban, mint az ő lejtős rétjük, ahol egyszer ráförmett a sportszerűtlen játszótársára.
Nem ír a nevem, nem ír a nevem!
Akkor menj haza!
Nem ír a nevem!
Ide figyelj! Ha megfognak, nem mondd azt, hogy nem ír a neved.
De mindig engem fognak meg.
Mert kicsi vagy.
Nem ír a nevem!
Akinek nem ír a neve, az nem játszik tovább.
Nem ír a nevem!
Hát, Péter!
csak, hogy a kicsike lány másnap megint ott volt.
Jakobi pedig harmadnap, noha már elcsüggett, hogy semmire sem ismer rá itt, vagy hogy a mi ismerős ad is teljesen idegen marad neki, mégis abbahagyta a délelőtti próbát, és felment a domboldali kis parkba. A zongoristát, akit kapott, nem szerette. Darószna drágos fiatal lány volt. Talán nem akarták durván megsérteni vele Jakobit, mert láthatólag nagyra tartották a lányt. S ő maga minden esetre nagyra tartotta magát. Hideg, kemény, magabiztos nő volt. Ráadásul késett a próbákról, más dolga volt délelőttönként. Így hát Jakobi a harmadik délelőtt ott hagyta egy óra múlva.
Bocsásson meg, fejezzük be már, el kell mennem.
Taxit hívott és átment a szénapiacra. Talán nem egyenesen lenézésből adták meg ezt a rideg, darószna drágos nőt. Talán a jövő nagy reménysége volt. De a hegedűs tűrhetetlenül érzelgősnek érezte a játékát. Felment a domboldalon.
A rét eltűnt.
Minden be volt építve. A kis sétatér azonban, a lépcsőzetes park a templom alatt váratlanul éppen olyan volt, mint a fényképeken. Mint régen.
Itt 40 éve semmi sem változott.
Még egy padot is talált a felső szakaszon, ahol sokszor lerakták a holmiukat. És még a kavicsok, füvek, virágok is ugyanazok voltak talán. Jakobi mégsem tudott visszaemlékezni semmire, senkire. Hirtelen végképp idegennek érezte magát. Majdnem futva kezdett menekülni.
Elküldöm Jakobi Péternek, városunk szülöttének, aki hegedűjével meghódította a világot, városunk tiszteletének jelképét, az aranyhegedűt. Jakobi Péter most azért jött városunkba,
nem ezért jött,
játékával ismét el...
Hajótörött atyát jött megtalálni a lakatlan szigeten. Azért jött, hogy szavatoljon a lédi biztonságáért, bátor Indián. Egy lányt kellett volna átvinni a kordillérá szakadékaikhoz.
Semmiség.
Azért jött, hogy kinyomozzon egy régi-régi rejtét. Másnap szerencsére a darószna drágos nő lemondta a próbát. Nem ezért jött. Nem ezért tanult meg járni. Nem ezért tanult meg beszélni az emberek
az
nyelvén. Kém volt ő közöttük. Idegen hatalom ügyeken. Jók voltak a papírjai. Utazott az Amatiával ide-oda, de csak megbízásból. Az angyaloknak kémkedett az emberi világban. És most mégis már elég régóta, már nagyon régóta baj volt vele.
Már nagyon régóta.
Az üresség, amit érzett, ha gyengeségi rohama elfogta, ő maga volt. Nem a betegsége tünete, hanem a játékáé. Nem vették észre, mert megtanult hegedülni az emberek nyelvén úgy, hogy ne lehessen észrevenni, hogy baj van vele. De nem ezért tanult meg hegedülni.
Úgy, hogy ne lehessen észrevenni.
És mennél üresebbnek érezte a játékát, annál ingerültebb tiltakozást támadt benne, hogy a darószna drágos lány ne töltse meg a maga érzelmével ezt a célszabátát. Testi ellenszegülés fogta el, majdnem öklendezett. A városi zenedében másnap szerencsére azzal fogadták, hogy a nő lemondta a próbát. Egy öreg zenedei tanár helyettesítette szívességből. Szemüveges, 60-65 éves férfi volt. Furcsán tartotta a fejét. Amikor egyszer hibázott, Jakobi lenézett rá egy fél pillantással elcsodálkozva, mert összehasonlíthatatlanul jobb zongorista volt a nőnél. És ahogy meglátta az öreg tarkóját, fiús nyakát, akaratlanul újra meg újra odalesett megint a hegedűje mögül. Vonzotta a tekintetét. Jól esett néznie öreg konfitárs a nyakszirtjét. Ez volt az első ismerős dolog a városban.
Estella.
A vaksötét égbolton csillagként csak ugyan úgy gyulladt ki a lány neve, mint a szerelem.
Estellának hívták, nem Flórának.
Itt, a városi zenede folyosóim kapujában leste mindig, hol bukkan fel gyerek homloka,
Estella!
Végtelenül gyengét kis arca.
Gyere már, Estella!
Az öreg zongorista megint hibázott. Jakobi különös módon ettől egyszerre valódi kedvet kapott a játékhoz. Nem csak a fiús tarkóját szerette, hanem a kétszeri melléütését is. Hónapok óta, talán évek óta nem érezte ilyen valódinak a zenét. Amikor befejezték a szonátát, az öreg mozdulatlanul ülve maradt a zongora előtt. Sóhajtott, felemelte a két kezét, lejtette tehetetlenül. Nem szólt semmit. Végre megmozdult, jobb kezével a hegedűs felé nyúlt, hogy megtapogassa. Jakobi csak most vette észre, hogy valami hiba van a szemével.
Alig látta, vagy
nem párás volt a szemüvege, hanem vastag szürkeüvegből való. Jakobi két tenyerébe fogta a finom öreg kezet. Megegyeztek. Az öreg zongorista vállalta a hangversenyt különösebb ellenkezés nélkül.
Emlékszik erre a névre Grineus Otto? 40 éve. Csoda gyerek volt. Itt is sokat játszott az zenedében.
Mindenki csoda gyerek volt.
Én nem.
Ottónak először a hallására figyeltek fel a szülei. Még nem érte fel a zongorát, amikor ütögetni kezdett, szinte a feje fölött a billentyűköt. És egyszer egy vendégük meghallotta, amint szokása szerint két kézzel és egy-két hangot gyorsan utána ütve leütötte a pontos akkordját egy kintről felhallatszó kurtazajnak. Autóduda, villamos sikorgás, kiáltás vagy csengő, vízcsap, kutya, macska, bármiféle váratlan hangot hallott, odaszaladt a zongorához, leütötte összes felhangjaival együtt, és dolga végezette, ment visszajátszani.
Zeneiskolába kellett tehát járnia, amit ő nem nagyon bánt, de Jakobi sokszor egyedül maradt a legjobb délutáni órákban a zenede miatt, s ennél fogva végül kérésére őt is beíratták. Tűrhető növendéknek bizonyult, a hallásával nem volt hiba.
Ottóról azonban nem sokára kiderült, hogy olyan tehetség, amilyen nem minden 100 évben születik.
Jakobi viszont unta a zongorát, és áttért a hegedűre. Ezzel csak az volt a baj, hogy vászontokban kellett hazahordania. Egyszer kicsúszott a kezéből. Egy kőkerítésen kellett átmászniuk, és leejtette a vászontokot. Otto elkapta. Semmi baj nem történt. A nyerge kiugrott, de a hegedű nem tört el.
Hű, öregem! Az anyja iskoláját!
Még egyszer átment az Új Világ utcába. A zsúfolt villamoson kapott egy ötletet egy kisfiútól.
Üljünk le, mama! Üljünk le, mama!
Miért kell épp neked leülni? Mások is várhattak, öregebbek
nálam. De nem akarok mindig a popó közt állni.
Ez szerencsés napja, Gutyák, csinálj. Látok végre egy jól esően ismerős dolgot. Az öreg zongorista
most már kettem tudjuk a popó közt.
Folytathatott végre egy teljesen értelmes beszélgetés.
Hát téged?
Lobás.
Én hegedűs vagyok. Nézd csak, ezt találtam a zsebemben. Ez egy hangfogó, neked adom.
Ha hegedűs vagy, akkor nem fogadom el a hangfogót, mert akkor kell, neked.
Igen, de nekem még sok van.
Mennyi?
Sok-sok, meg sem tudom mondani mennyi.
Mégis, körülbelül.
3 vagy 4.
Az nem olyan sok.
Nem olyan sok, de nézd, egyszerre úgyis csak egyet tudok feltenni a hegedűmre.
Az igaz.
Aztán megtalálta Grineus Ottoék házát. A kelmefestő kirakat előtt leguggolt, mint a villamosban. Hiába nem ment fel semmire.
Rézlámpák,
szamovár, magacsokor, ki tudja micsoda. Ez nem volt Millerháj és fiai, gyerekmagasságból nézve sem. Némelyik kirakatnál mélyen lehajolt, mint a ki akarna betűzni valamit, árat vagy felírást. De észrevette, hogy a sűrűsödő forgalomban senki sem törődik vele. Leguggolt hát megint a kapuknál. Ülep magasságban. Így találta meg a házat, ahol a barátja lakott. Az egyik kapuboltozat oldalában ráismert egy kőre. A kapu bejáratot érdestre faragott szabályos nagy kockakövek borították. A széles Új Világ utca nyugati oldala és útteste már árnyékban volt, de itt a keleti oldalán a ház a homlokzatát megvilágította a lemenő márciusi nap. Tiszta volt ez az alkonyati napfény, de erőtlen. Szembesütött a kapuval, és ahogy surolta az oldalkövek szemcséit, bágyadtan, erőtlenül, mégis szinte fellángolt rajtuk. Hosszú, fekete tűket, éres árnyékszálacskákat, soha nem látott hevességű mintát rajzolt, felszikráztatva, életre keltve a köveket, mintha az érdességnek, durvaságnak rejtett, gyengét, soha nem ismert valódi lelkét lobogtatná fel. Jakobi egy liftajtó csapódását hallotta. Emlékezett a lépcsőház alakjára, fekvésére is, de a kőre ismert rá.
Nem a szemcséjére, árnyék mintáira, hanem a lényegére, a tartalmára, jelentésére, minden esetre a zenéjére,
C-mollban.
Istenem, jártam ezen a földön.
Állt ebben a kapuban egyszer este felé márciusban. Utazásra készülöttek, és eszébe jutott egy korábbi március, amikor a teniszpályáról jöttek ott.
Vagy egy még előbbi március.
Ment haza vacsorázni. Látta a várost törpenézetben, ülep magasságból. A villamoson ő is elmerült néha a felnőttek erdejében. Ő is nyugösködött néha az anyjával.
Nem a fenntartott ülőhely miatt.
Az elhagyatott idegenkert pedig, amelynek kőkerítésén keresztül kellett mászniuk, titokzatos, óriási őserdő volt. Sűrű, buja bokrok, elvadult, áthatolhatatlan növényzet. Nagyon féltek a kőfalon belül, de nyomozniuk kellett a rejtét, és szerettek félni különben is. Jakobi kifelé jövetejtette le egyszer a vászontok a segedvét a fal tetejéről, mint egy fellegvár bástyafokáról, amikor Otto elkapta.
Hű, az anyja iskoláját!
Megálltak a kirakatoknál, szivarok, képeslapok, műlábak, művégtagok, fűszeres, lépcsőház, gyerekszoba, s minden törpenézetben, fű és szőnyek közelben. Az utca páratlan oldala az ő világuk volt. Az itteni gyerekekkel, boltokkal, domboldalra kapaszkodó kis mellékutcákkal. A páros oldal, a széles utca nyugati fele, más gyerekekkel, más üzletekkel, más keresztutcákkal, majdnem idegen volt, rejtélyes. Ismeretlen kapuajak. Ott lakott valahol egy különös házas pár, akik asztalt táncoltattak, szellemet idéztek.
Asztalt táncoltattak, szellemet idéznek, öregem.
Egy lány, a zöldséges kislány.
Egy szóra megmutatja magát, a kérik felemeli a szoknyáját.
És egy söketném a koldús, akitől féltünk egy időben.
De Jakobi az Újvilág utca páratlan oldalán ment haza vacsorázni. Rúgdosta a havat a szénapiacon. Megállt a kivilágított karácsonyi kirakatoknál.
Szivarok, képes lapok, műlábak, mozi, Milner H. és fiai, szavatossággal fest tisztít.
A lépcsőn fél lábon ugrált felfelé. Felkötött karral, fél lábon, mankóval bicegtek, vagy rázták magukat, kezüket, fejüket, mint az idegsokkosok. Vakembert mémeltek, kicsavarták végtagjaikat, nem csúfolódásból, inkább
irigykedésből.
Érmek is fityegtek a kopott katonazubonyokon. Az Újvilág utca végével, a túlsó oldalon, ült a járdán egy időben a süketném a koldús, akiről kiderítették, hogy szélámos.
Veszedelmes csaló. Valószínűleg kéjó.
Katona zubbonyán tábloló.
100%-os hadirokkan.
Csak húhogott a járók előkre. Hú, vagy hú. Ha szóltak hozzá, rázta a fejét.
Kedves, fiatal, szemüveges feje volt.
Jakobi összeszedte a bátorságát és dobott egy krajcát az ölébe. Félt, hogy a szokásos köszönő húval húhog majd rá, de a süketném a katona csak bólintott a gyereknek hangtalanul, úgyhogy attól fogva mindig vitt neki egy-egy krajcát.
Ő szólt, tél jött, a hóban is ott ült. Tavaszozni kezdett, a katona ott volt délutánunként, lapos kis ládáján, a far tövében.
De Jakobiék akkor már nyomoztak utána.
Először is nyilvánvaló, hogy nem igazi koldus. Látszik az arcán, kezén, fülén, nyakán. Másodszor is érti a beszédet. Vagyis csak tetteti a süketnémát.
Fiatal nő jött ért este.
Ki lehet? Mi lehet az a katona? Kém, vagy valami nagyúr? Kalóz? Tábornok? Mesterlövész? Látni a bottyán, öregem.
Hova megy a lányjal karon fogva?
A szellemidéző házaspár kapuján fognak befordulni. Nem. Tovább mentek.
Egyszer megijedt Jakobi. Messziről látta, hogy egy rendőr lép a katonához, elveszi az írásait,
forgatják.
Meneküljen be! Egy ökölcsapással leteríteni a rendőrt és beugrani a száguldó gépkocsiba.
De nem. A rendőr visszaadta a papírokat.
Jó papírjai vannak. Nagy, nemzetközi kém.
Jakubi egy este a hegedűtokjával, 10 lépéssel a barátja mögött haladva, mintha nem ismernék egymást, nyomon követte a két embert, a karcsú nőbe karoló süketném a katonát, végig a hosszú útjukon. A szénapiacot is elhagyták. A nagy kávéház mögött befordultak a szűk mellékutcába. Csak annyit látott, hogy 2-3 egyforma bérkaszálnő közül valamelyiknek a kapuján betértek, amikor futva a sarokra ért. Az is akadályozta a nyomozást, hogy este nem mehettek el egyedül. Sokszor Jakobi figyelme is elterelődött másra. Egyéb nyomozásokat sem tudott mindig befejezni, végigjárni emiatt. Így a szellemidézőket teljesen feladták. A zöldséges kislányok keserű csalódás volt, elpirult, pofon verte Jakobit és elszaladt, amikor a fiú emelgetni kezdte a szoknyáját. 40 évig gondolni sem volt hajlandó erre, mély eltemetett sem volt, nemhogy folytatni tudta volna a dolgot. A kelmefestő sarkán egy este nagybetűs újság címet olvasott.
Történelmi órák. Megkezdték a tárgyalásokat. Holnap dől el a világ sorsa.
A könyv már elment. Az üresen hagyott állványra volt kirajszögezve a hírlap.
Tehát holnap. Ezt tudnom kell majd.
De másnap aztán, talán mert a Dumbledoron átmentek haza a kerülővel, talán mert más dolga volt és nem ért rá megnézni az újságos állványát, vagy talán mert egyszerűen elfelejtette az egészet, mégsem tudta meg, hogy mi lett a világ.
Az is lehet, hogy amúgy is egy múlt heti újság volt.
Elrejtették a süketném a koldust is hamarosan. Egyszer még nekivágtak egy délelőtt, este nem tudtak menni, és megkeresték a házat, ahová Jakobi látta őket bemenni. Felgyalogoltak a legfelső emeletre, körüljártak a függő folyosókat. Konyhákba láttak, udvari szobákba.
Valamelyikből zongora szó hallatszott. Táncszámokat gyakorolt valaki, ami sem a házhoz, sem a délelőtti órához nem illett.
Gyerekek! Kerestek valaki?
Hazamentek csalódottság nélkül. Nem ez a ház volt, mégsem gondolták. Húsvét után, amikor Jakobi visszaérkezett, eltűnt a helyéről az emberek. Elejtették a nyomozást. Ha nem láthatták, megszűnt létezni. Tulajdonképpen csak az izgatta őket, ahogy a fiatal rokkant katona ott ült a járdán,
furcsa,
szép fejtartással, süketen és némán. Csak ez vonzotta Jakobit, mint a delejpatkó. És idáig terjedt a megbízatása is, ha jól meggondolja. Ezt kémkedte az angyaloknak ilyesmi.
Van-e az emberek közt, aki például ilyen méltóságosan tartja a nyakát? Ilyen mozdulatlanul és ilyen szótlanul?
A többi nem volt fontos. A fiatal katona nyakszirtjét és hallgatását megjegyezte Jakobi megbízói számára, hogy aztán csináljanak majd vele,
amit akarnak.
Egyszer még jóval később felismerni vélte valahol.
Ősz volt.
Elvitték vacsorázni a szénapiaci nagy kávéházba. Unta a felnőttek vacsora utáni hosszú beszélgetését, borozgatását, és körútra indult azzal, hogy a mosdót keresi. Az éttermi traktusból falépcső
vezetett le valahova.
Jakobi a kávéászhoz tartozó papagáj mulató földszint alatt fekvő helyiségeibe tévedt.
Itt még minden üres volt. A folyosó helyiség vagy előcsarnok féle fa burkolatán félmeztelen táncos nők fényképei voltak kifüggesztve. Még csak imittem, ott égtek a villanyok. Pincérek, bárnők civilben érkeztek. Egy takarítónő rendezte bent az asztalokat. Az üres terem tompa, piros bársony várakozó fényekkel homályolott. Túlsó végében egy háttal ülő férfi zongorázott. Smokingot viselt. Halkan magának játszott.
Jakobi megállt az ajtóban és hallgatta. Várta, hogy megforduljon. A tarkója ismerős volt, és az egyik szám, amit játszott, szintén. De a zongorista nem fordult hátra, pedig Jakobi sokáig átsorgott a terem ajtajában. Az érkező pincérek, konzumnők ügyet sem vetettek rá.
Siboney, ugyan, hol volt még a rumba? Hol Estella és hol a régi lány? Meg az üres hajnali sugárút és az indóház üvegcsarnoka. Az ádurban van mindez, meg cémol, és teljesen más a néven nem nevezhető dallama is. Ez alma, ablak.
Megy megy haza vacsorázni. Kint voltak a teniszpályán. Liftajtó csapódik messziről. Könnyű esti szél indul. Vörösbe hajlik a napfénye. Ez mind tiszta, tágas és elfogadható.
Istenem, jártam ezen a földön. Láttam érdeskövet horzsoló alkonyati napfényt. Mutattál nekem füvet, kavicsot, gyereket popók közt, és almát, ablakot. De mire ismertem rá ebben a kőben? Álltam egyszer ebben a kapuban, márciusban. Utazás előtt voltunk, és ráismertem egy előbbi márciusra. És most ráismertem erre a régebbi felismerésre, vagy valamire, aminek még a halmoz állapotára, még a mi voltára sincs szó az emberi nyelvben. Érzés, állapot, éghajlat, főnév, jelző, ige, határozó szó. Talán a teremtés egyetlen pillanata a maga néven nevezhetőség előtti teljességében, egyszerűségében. Megerőzi a nyelvet, a hegedű szót, hogyan jelentsem át az angyaloknak. Be kell érnem a pillanat megfogható parányi részeskével. Például, hogy kerül ide ez a fiatal rokkant katona? A megfoghatatlan pillanatok ez már elérhető, közölhető paránya volt. A fiatal katona némasága, nem rezzenő nyakszírt.
De miféle zenével közölje a hallgatást?
Milyen táncol a mozdulatlanságot?
Ki jön a segítségére? A halott barátja jött a segítségére, meg egy kiagyalt történet. Az egyik valóság volt, a másik mese. Kinyomozott detektív regény. Nem ment be a házba. Amikor 19 éves korában visszakerült egy időre a városba, már csak Otto nagynénje, Grineusz konzul vénkisasszony húga és a két régi cselédjük lakott.
Otto valahol külföldön járt, szülei már nem értek.
Jakobi egyszer-kétszer meglátogatta az idős hölgyet, cegről végről rokonuk is volt, meg a dadát, meg mindent, ami itt maradt a lakásban. Ottóról azonban nem sokat tudott meg ettől a Matild nénjétől sem.
Senkinek nem ír levelet soha. Különös fiú lett belőle.
Elválások után néhány évvel Jakobi egyszer még találkozott vele, de erre nem szívesen gondolt. Sutának, merevnek látszott a barátja.
Különcnek. Mi tagadás? Egyszerűen butának. Viselkedését, véleményeit nehéz lett volna másképp felfogni. A barátját azonban mégsem fogadja fel az ember együgyű félnótásnak.
És még mindig vonzó, kedves arca volt.
Ha Otto buta vagy, nem normális. Hát én is az vagyok. Azóta nem lettem sem okosabb, sem talpra esettebb, sem bátrabb, valódi indián, mint amilyenek voltunk Ottóval kette.
A nagynénjétől kapott egy címet, és írt egy levelet, majd egy lapot a barátjának. Egyik sem érkezett válasz. Jakobi beletörődött, hát, hogy megszakadt minden kapcsolatuk. Később hallotta valakitől a halála hírét. Azt is hallotta, hogy Grineusz konzul annak idején öngyilkos lett a felesége halál után, és tönkre is ment
a nagy válságban.
De miből élt Otto, ha nem maradt semmiük? Miből élt a nagynéni, a dada, a szakásnő, a régi lakás, amit változatlan rendben talált Jakobi 30 évvel ezelőtt, úgy emlékezett. Nem ment be a házba. Egy hét múlva mégis bement a kapu alá. Két nappal voltak a hangverseny előtt. Az ügynök kétségbe volt esve.
Üres lesz a terem. Hallatlan balszerencse. Hát ki megy ilyenkor koncertre? Hogy épp most kellett ennek jönnie.
Minek? Mi történt?
Hát az események.
Milyen események?
Úristen, nem olvas újságot, maestro.
De igen, szoktam. Szokott, régebben. Akkor sem rendszeresen. Olvasta egyszer, hogy holnap dől el a világ sorsa. Aztán a folytatását elmulasztotta megtudni.
Arra az estére tette az elnök a rádióbeszédét. Korábban kell kezdenünk valamivel, hogy idejébe hazamehessenek az emberek.
Nem volt üres a terem, de alaposan foghíjas.
Még sokan belógnak majd fiatalok az utolsó percben.
Jakobi most látta először Fragmart.
Megtaláltam a barát.
És nem tudok beszélni a nézésében.
Tegnap előtt, este felé.
Bement a kapu alá, tegnap előtt, este felé.
Kit tetszik keresni?
Semmi, csak itt lakott valaha egy barátom.
Kicsoda?
Mindegy.
Hát hogy hívták? A barátja az úrnak. Talán tudja a nevét.
Grineus Otto.
Első emelet balra.
Nem lehetett meghátrálni. A lakásban 3-4 idegen család is lakott, névjegyek egymás alatt. Jakobit valaki bevezette a régi gyerekszobába, vagyis inkább kinyitotta előtte az ajtót, résnyire betolta őt, aztán rácsukta az ajtót kívülről. Már erős félomály volt a szobában, de senki sem jutott villanyt. A baloldali és jobboldali nagy szárnyas ajtók el voltak torlaszolva bútorokkal. Bal felől piros mahagóni ruhás szekrénnyel, szorosan a szekrény oldalához szorítva Grineus konzul íróasztal állt. A szekrényen túl, beékelve a sarokba, egy bevetett rézágy. Az ágyon hárman ültek örbetett kézzel, egy iparos külsejű férfi, egy ilyet idősebb asszony és egy fiatalabb nő, akinek jámbor, bájtalan arcáról még megközelítőleg sem lehetett leolvasni a korát. Bórintottak, bókoltak Jakobi felé és mutatták, hogy üljön le. A karosszék, amire mutattak, elferdült Jakobi súlya alatt, megindult, hogy összerodjon, de aztán egy ponton mégis megállapodott. A zongora betöltötte a szoba jó részét, és Jakobival szemben, az ablakhoz szorítva háttal, Grineus Otto merev, kellemetlen billentéssel, majdnem bántó zajjal Chopint játszott a vendégeinek. Nem nézett fel Jakobi belépésére. Vagy ha felnézett, vak pillantással újra visszamerült a tekintete a billentyűkre, de azokat sem nézte. A válla látszotta, hogy görcsösen mozog, időnként felemelte a fejét, hátra szegte a nyakát. Az ablak keletre nézett, a kertekre. A világos keretben éresen kirajzolódott a zongorázó férfi magas, domború homloka, csontos, kiúró sasorra. Ahogy szállt le a nap és sötétedett a szoba, egyre éresedett ez a sovány árnykép. Egy kopaszodó aggastyán sziluettje a fényes üvegre rajzol. Sokáig, sokáig tartott ez a zongorázás. Zúgás a fejében, bent, a nagy zaj kint. Jakobi nem tudta elhinni, hogy nem lidérsz nyomás ez az egész. Végre nagy sokára mindenki felállt.
Elnézést.
A vendégek tiszteletüdvön kiállt.
Olyan szíves, ugye szokott nekünk játszani, tetszik tudni.
Szoktam nekik játszani.
Hol a villanykapcsoló?
Itt majd én.
És megvan még a meleg vonzó mosoly.
Na, vár csak, szólok a Dodának. Elállva, vagy a Petés. Becsület szavamra.
Ismerem a bútorokat, a képeket mind. Grineus konzul íróasztala. A mahagóni ruhás szekrény. Le kellene kuporodni a szőnyegre, megnézni közelről a mintáját.
Dada, képzeld öregem a jó Dada. 70-en felül van, de jön, megy. Olyan egészséges, hál' Istenek, mint a mak. Hát, szóval már csak ketten maradtunk a Dadával. A jó Viki szakácsné már 10 éve, hogy meghalt. Jó Matild néni meg még előbb. De a lakás megvan. Az megvan. Pedig nehéz idők jártak. Iszol egy kis likört? Hát, proszit.
Egészség. Csak lepírjam nyelni ezt a ragacsos vacakot.
Rágyújtasz?
Köszönöm, itt a cigaret.
Nem, azt nem engedem. Na, várj csak, Péter. Várj csak.
Hagyd a fenébe, Otto, gyere, ülj vissza, nincs sok idő.
Nem, hát ez meg kell annak lenni. Várj csak, mert nehéz volt tartani a lakást, öregem. Ezt te nem érted. Aztán beteg is lettem egyszer. Hát megijedtünk, rábeszéltem a Dadát. Ugye, ha meghalok, hát mi lesz vele? Kiteszik a lakásból, nem vitás. Se nyugdíj, se semmi. Tudod, mit csináltam? Na látod, hogy megvan. Kaptam.
Nem tudja felmondani.
Külföldi.
Rossz végén gyötri tépni. Add ide, fölbontom.
Nem, hagyd csak. Tudod, hogy mit csináltam? Házasságot kötöttünk. A jó Dadával, képzeld. Most megvan a biztonsága. Övé marad a lakás. Nyugdíj jár utána. Városi tanulciskolában vagyok, zenetanár.
hiszen én sem váltunk volna el egymástól. Ezt jól csináltuk.
Ezt jól csináltak. Bolondát tették a nyugdíjpénzt, tehát megvan a biztonság. A lakás ugyan már csak a cseréd szobából, és ebből az eltorlaszott gyerekszobából áll, úgy látszik. A többiben vadidegenek laknak.
Tessék, gyújts rá.
Hát ezt jól szétmarcoltam.
Nem sérült meg a kezed?
Nem. Dehogy. Miért?
Semmi. Csak hát ezt a cigarettát alaposan elintézted öregem nézt.
Csak ilyen. Sohasem voltam nagy dohányos, tudom. Te, Péter, a koncertezést nem bírtam. Tönkrementünk, a szüleim meghaltak külföldön, vidéken. Egyre kisebb helyeken kellett koncerteznem. Inkább akármi mást. Még zongora hangoló is voltam. Később minden. A koncertezést nem bírtam. Becsület szavamra.
Te ezt nem érted, Péter. Napról napra, városról városra ugyanazt csinálni.
És még tanulnom kellett volna. Ezt úgysem érted.
Nem értem. Hát én hegedülök, te hólyag.
Csoda gyerek.
Híres hegedű művész vagyok, ember.
Mindenki csoda.
Gratulálok, Péter. Híres nagy művész vagy. Öregem. Ez az. Kitűnő. Még ilyet a jó Péter.
Olyan őszinte volt a lelkes öröme, hogy Jakobi akaratlanul is lefegyverezve elkezdett valamit mondani egy tavaly előtti hangversenyéről. Aztán a mondat közepén elharapta a szót. Nyilvánvaló volt, hogy a barátjának erőfeszítésbe került odafigyelni.
Őszintén örült a dolognak, de rögtön elfelejtette. Később sem tért vissza rá.
Mintha fel sem tételezné Jakobiról, hogy a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít a hegedű művészetének. De ez nem csak félszeg, hanem kínos, bántó is volt.
Rossz álom.
Te Otto, emlékszel arra a süketném a koldusra, akinek jártunk a nyomában?
Nem.
Ha voltunk egyszer a szénapiac mögött, egy csúv vérházban.
Nem emlékszem.
De azért csak mondd.
A barátja rázogatta a fejét. De ahogy Jakobi tovább kérdezgette, sőt, elmondta az egész elméletét, teljes figyelemmel hallgatta, erőfeszítés nélküli figyelemmel, még ha eleinte nem is emlékezett semmire. Látta, hogy Jakobi komolyan beszél. Végül rátukmált a barátjára a szétnyomorított cigarettát.
Kell a nyavajának.
De csak el. Meg voltál lepve, ugye? Hogy itt találsz a lakásban. És minden megvan. Minden megvan a régi. Mi?
El kell szánnom magam, hogy abba hagyom teljesen a dohányzást. Megint szétülök.
Pedig nehéz időken estünk át. Ezt nem tudod. Ezt nem tudod, Péter. De minden megvan. Minden a régi. Meg voltál ebbe. Mi? Öreg.
Meg. Becsület szavamra.
Erősödött a nyomás a fejében. Az utcán egy pillanatra megtántorodott. Másnap fel sem kelt, csak késő délután. Járt egyet, helyet hozott utcára a szobájába, visszafeküdt. Hajnalban ébredt, mély álomból. Fél hat volt. Alig értette, mi történt vele. Leszakadt róla minden teher. Semmit nem érzett. Lefoszlott róla kézzel foghatóan minden nyomás, bénaság, rossz üresség. Tiszta, könnyű, jó üresség volt benne. Mint az ablakban a tiszta, könnyű, beíratlan, készülődő virradat. Elég üres volt a terem. Nem gondolta azt, hogy fene bánja. Hogy ne bánna, elég baj, tudta jól. De ezt sem gondolt.
Majd még sokan beszögdösnek, persze jegy nélkül, fiatal.
Az öreg frakban volt, ami olyan természetesen állt rajta, mint a végén levetette volna összes áruháját. Jakobi le nem tudta venni róla a szemét. Inas, barna nyaka a fehér gallérban végtelenül lágyult, és mégis sérthetetlen, elpusztíthatatlan. Egy törékeny kisfiú,
derék
és
indián.
Egy rettenetes férfi angyal.
Szavatol a világ biztonságáért.
A barátom.
Persze.
Délelőtt egy újságcímben olvasta Jakobi ezt a kérdést.
Ki szavatol a világ biztonságáért?
A dobogón is csak az öreg zongorista tarkóját nézte a hegedűje mögül. Tegnap előtt elmondta Ottónak, hogy ráismert
a felcsarokására, a fiús nyakszirtjére.
Ottó éberen figyelt. Erre végig figyelt. Arra is odafigyelt, hogy Jakobi Péter világhírű hegedű művész, de szemmel látható erőfeszítéssel. Őszintén megörült neki, aztán rögtön másra terelte a szót. Nem is tért vissza rá többé. Mintha magától értetődőnek tartaná, hogy Jakobi sem tulajdonít a kelleténél nagyobb fontosságot ennek a dolognak. A hegedűs sem tért vissza rá többé. Jegyet sem kínált neki, meg sem említette, hogy hangverseny lesz. Pedig ezen a estén most jól játszott. Hosszú, lelkes tapsokat kapott, mint mindig. Megegyeztek előre, hogy ott maradnak a dobogón, kivárják a tapsot végig, hogy ne kelljen a vakembernek kibejárkálnia. A taps nem szűnt, Jakobi végre felállította az öreget. De a vakzongorista mielőtt meghajolt volna a közönségnek, finom tétova kezével megsimogatta a hegedűs fejét.
Édes fiam.
Mintha egyedül volnánk. Mintha egy lakatlan szigeten lennénk. Tegnap előtt elmondta Ottónak, amit kitalált.
A fiatal szemüveges katona, aki egy időben ott ült délutánonként az Új Világ utca járdáján, nem volt süket néma.
Muzsikus volt. Mind a két szemére megvakult a háborúban. Fiatal felesége jött érte mindig. Délelőttönként jazz számokat gyakorolt otthon, amíg állást nem kapott a mulatóban. A fejtartásáról is látni lehetett, hogy világtalan. Meddig volt a papagáj bár zongoristája, ki tudja? Talán tanult tovább délelőttönként, már nem táncszámokat. Talán első rendű pianista lett belőle. És zenei főiskolai tanár öregségére. Ki tudja?
Ja, ez igaz. A rendőrnek is jó papírokat tudott mutatni.
Veszedelmes csaló.
100%-os hadirokkant. Becsület szavamra.
Csak hogy vak volt, nem süket néma. Inkognitóban koldult. Hallgatni volt kedve. Az öreg zongorista se sokat beszélt eddig. Mindenfélét mondtak már Jakobinak.
Káprázatos volt maestro, mennyei, utoléretetlen, nem leleg szavakat.
Édes fiam, ezt nem mondtak soha. Álltak a pódiumon, elhagyatottan. Még néhányan tapsoltak, inkább csak az ajtóban. Kifelé tódult a közönség. Nem kértek ráadást. Kezdték oltogatni a világítást. Jakobi öreg konfitársához fordult hirtelen.
Emlékszik erre a számra, tanár úr?
A kívült teremben. Az első pillanatban azt hitte, a művész csak hangolja a hegedűjét. De aztán álmélkodó megrökönyödéssel volt kénytelen tudomásul venni, hogy Jakobi Péter és az öreg vak zongoraművész szinte fegyelmezett összetanultsággal lendületes ütemben játszani kezdenek egy régi foxtrottot.
Minden megvan. Ottlieb Géza elbeszélésének rádióváltozatát hallották. Az írót és Jakobi Pétert Gábor Miklós személyesítette meg. Közreműködött Agárdi Gábor, Andai Györgyi, Andai Kati, Beregi Péter, Fáj Györgyi, Demján Éva, Dömsödi János, Gáti József, Gellei Kornél, Jávor Zsófi, Kátai Endre, Láng Balázs, Majlát Mária, Mózes József, Nagy Ferenc, Orci Terész, Pogány Margit, Rajna Mária, Regős Péter, Rosti Magda, Sebestyén András, Stefán Zoltán, Sugár László, Szakácsi Sándor, Táncsics Mária. A felvételt Pap Tibor és Jónás Tibor készítette. A zenei munkatárs Szigeti István. A rendező munkatársa Bódog Pál és Bognár Mónika volt. Dramaturg Katona Imre. Rendezte Varsányi Anikó. Kisregény rádió változatát 1983-ban vették föl, és 2005. október 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Fehér László festőművésszel Rádai Eszter beszélget.
Székesfehérváron születtem 1953-ban. Anyám elbeszélése alapján egy borzasztó nehéz szülés volt. Akkor már anyám másik napja vajudott, és én már teljesen kék voltam, és nem is sírtam föl. És mindenki megijedt, és akkor a víz alá tartottak, és akkor abban a pillanatban sírtam föl. Dégen egy kastélyba kerültem mindjárt a megszületésem után.
Az egy nevelőintézetnek
az egy nevelőintézet otthon, volt. Ez a Festetics grófoknak a kastélya volt Dégen, és az 50-es években politikai menekült görög gyerekeknek volt a nevelő intézete. Apám tárcon volt tanító, és jöttek ezek az 50-es évek, és azt lehet mondani, hogy politikai okokból helyezték. Idézőjelbe egy ilyen számüzetésbe, mert egy eldugott Istenháta mögötti falu, de valahol tulajdonképpen minden rosszba van valami fantasztikusan jó, és úgy érzem, hogy nincsenek véletlenek az életben, minden eleve elrendeltetett. Beleszülettem egy olyan csodába, ami annyit jelentett, hogy a fák, az erdő, a kastély és egy csodálatos mesterséges tó volt a közepén ennek a parknak, és a mesterséges tó közepén volt egy kis sziget, ahol a grófa teheneit tartotta, mégpedig azért, mert azt mondták, azt hiszem a nővére volt tüdőbajos, hogyha alulról a teheneknek a párája fölmegy, ez segíti a légzést, és a tüdőbajt javítja. És ezért is holland mesterekkel építették fel ezt a házat holland stílusban, és holland teheneket hozattak ide alulra, fölül pedig egy kis lakosztály volt.
Ez volt a gyerekkorának a színhelye.
Igen, ez volt tulajdonképpen 13 éves kor, amíg a színhely.
És ezeket az oszlopokat lehet aztán látni a képein, igen, és igen. Azt a kis mesterséges tavat annak igen, a igen. Partján ül a különös 50-es évekbeli fürdőruhában az a bizonyos hölgy.
Nagyon sok kép története játszódik itt Dégen, ezekkel az oszlopokkal, a kővázákkal. Azt lehet mondani, hogy zenei pályán indítottak el, zongorázni tanultam, az életem volt Bartók, szinte csak azokat szerettem játszani, Bartóknak a műveit, rengeteg versenyt nyertem, nagy tehetségnek tartottak, azt mondták, hogy nem mehetek más pályára. De 6 éves voltam, amikor Dégre került egy festő. Ugye az 50-es évek vége fele küldtek ki művészeket Pestről, hogy tanulmányozzák a vidéki átalakuló szocialista mezőgazdaságot, és ezért ilyen 2-3 hetes turnusokba valamelyik gépállomáson egy rossz kis lavorral és egy vödör felszereléssel ott volt az ő műtermük. Na most ez úgy történt, hogy láttam messziről, hogy rengeteg gyerek vesz körül valamit, és hát közelebb mentem, és láttam, hogy egy ember fest. Én odaálltam, és figyeltem. Már a gyerekekkel is párologta, csak egyedül maradtam, és ezt csak ösztönösen megszólaltam, hogy tessék csak jobban megnézni, ez a háztetej nem olyan vörös, és a fűzöldje meg a fáknak a zöldje is más.
Nem találta elég reálisnak a képet?
Nem az, hogy reálisnak, valami egész mást éreztem én akkor hirtelen, mint amit az ember festett ott előttem. És ezzel kezdődött egy, én magam se tudtam akkor mi, de úgy érzem, hogy akkor váltam abban a pillanatban festővé, reggeltől estig. Én, aki ugye nem szerettem korán kelni, de már ugye a festő 6-kor kelt, már 6-kor tulajdonképpen már kint volt a földeken az emberek között, és rengeteg képet festett. Úgy hívták, hogy Sajó Péter.
Az előbb azt mondta, hogy akkor vált festővé.
Igen.
Azért,
igen.
Mert figyelte ezt a festőt, vagy pedig maga is próbálkozott?
Nem, adott nekem egy papírt. És az adott hozzá egy kis darab rőtlit és egy gyúrható radírt.
Rőtlit?
Igen, egy kis kréta, ami számomra egy szent dolog volt. Hát én hazavittem, és csak néztem, és nem mertem hozzányúlni ezt a gyönyörű fehér papírt, hogy tönkre tegyem, és egy más rajzlapra kezdtem rajzolni a macskát, az ajtót, a mindent, ami...
Addig nem is rajzolt?
Nem rajzolt. Hát úgy, mint egy többi gyerek, körülbelül annyit. És akkor, mint egy megszállott, már ott ültem hajnalba a küszöbön, vártam a festőt, indultunk ezeknek a hatalmas túráknak, több kilométer gyalogoltunk, bement az istállokba, nekem az volt akkor a feladatom, hogy a legyeket hajtsam rólam, és rengeteget beszélgettünk.
És mindig a képekről, vagy a munkáról, a festészetről?
Az egész élet, az élet minden területéről.
Végül is mit rajzolt arra a lapra? Vagy ez még mindig fehéren van?
Sokáig vittem magammal, napokig vittem magammal, és egyszerűen nem mertem rá rajzolni, és ott ültem a teniszpálya sarkán, és egyszer csak jött ott egy nagyobb fiú, és mondja, mit csinálsz itt? Hát mondom, nézd meg, itt vagyok ezzel a fehér papírral, és nem merek rá húzni. Azt mondja, mi az, hogy nem mersz rá? Na, add ide! És gyorsan kitépte, föl se ócsuttam, kiveszi a kezemből, valóságot kitépte, krétával együtt, és elkezdte rajzolni a futballpályát, az erdőket. Valami hihetetlen rajzkészsége volt ennek a fiúnak. Ma is nem tudom, már nem emlékszem a nevére. Egy nevel otthoni fiú volt, és ugye az óram előtt ott volt ez egy csodát műveltett a gyerek. Valóban egy kiváló készségű rajz volt, és úgy teli rajzolta a papíromat. Hazavittem, sokáig azt hiszem meg is volt ez a rajz. És a Péter bácsinak mutattam, és mondja, hogy hát nem rossz rajz, mondom, de nem én rajzoltam. És azt mondja, hogy, hát nem mertem, mondom, annyira tiszteltem ezt az egész papírt, hogy nem mertem hozzájönni. Azt mondja, na fiam, ezt felejtsd el, nyugodtan rajzolt, csak és utána adott megint egy csomó papírt, és akkor már gátlástalanul elkezdtem rajzolni mindent.
Mindenki tudja, aki ismeri a képeit, hogy az igazi mestere Kukas Ignác volt, az ő osztályába járt a főiskolára.
Igen, hát tulajdonképpen két mesterem volt. Amikor bekerültem 18 évesen a főiskolára, Szent Iványi Lajoshoz kerültem. Fantasztikus két év volt, amit nála töltöttem, hisz tulajdonképpen a művészet történet közepébe kerültem Szent Iványi. Volt kint többször Franciaországba, találkozott Matisszal, sőt Picasso-val is, és olyan órákat tartott, amikor az ember érezte, hogy a 20. század művészete és művészet története karnyújtásnyira, vagyis megfogható. Úgy kezdődött az óra, hogy a portás beszólt, hogy gyerekek, megjött a mester. Ugye ő egy ilyen vastag talpú cipőbe járt, gyermekparalízises volt valamikor, és úgy nagyon nehezen két bottal tudott csak. Ami annyit jelentett, hogy akkor ki kellett menni el, és akkor két növendék besegítette hónalat fogva. Sose felejtem, mert mindig, mint hogyha egy elesett madarat fogna meg, olyan könnyű volt, meg lehetett érezni a csontját a mesternek, és akkor mindig besegítettük, és akkor az volt az első, hogy benyúlt a zsebébe, és akkor azt mondta, hogy Laci, itt egy 100-as, hozzad a Skenderbejt. A Skenderbej egy liter konyak volt, és akkor egy ilyen vizes poharak voltak kitéve, és mindenkinek így kicsit remegő kézzel teli lötykölte a poharát, és akkor megittuk, de akkor is már beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy na akkor induljunk, gyerekek. És akkor lementünk, és ez egy szertartás volt, és mindenkit végig korrigált. mindenkinél leült, és akkor...
Hát modell után rajzoltak olyan.
Rajzoltunk, hát első éves voltam, fantasztikus korrektúrái voltak, nagyon élveztem. És ugye ő váratlanul halt meg, még előtte is két héttel kint voltunk nála, soha nem felejtem el, napokba tellett, mire visszanyertem a színemet is, és egyszerűen nem tudtam magamon uralkodni, rossz állapotban voltam napokig. Na mindegy, hát tulajdonképpen sajnos az élet ezt hozta, de talán nincsenek véletlenek, mert lehet, hogy másfele sodródik az ember a pályán. Így viszont mesterek jöttek a főiskolára, pontosabban mestereket lehetett választani. És akkor mondom, hát akkor ki közül lehet? Azt mondja, most jön be a főiskolára a Kokas Ignác festőművész. Mondom, akkor tessék engem azonnal fölírni oda. És a többiek jöttek hozzám, azt mondja, te hova jelentkeztél? Hát mondom, hát kihez? Hát mondom, a mostani legjelentősebb festőhöz, Kokas Ignáchoz, én láttam a munkáit, és fantasztikus, fantasztikus új hang, és egy más világ, mint amit most itthon a képzőszet képvisel. Te ehhez jelentkeztél? Akkor mi is? És akkor mindenki kijelentkezett a már fölírt névtől, és átjöttek, és akkor így, nem tudom, valami 7-8-an kerültünk a mesterhez, és hihetetlen évek következtek, annyit tanult az ember, mai napig is lehet élni ezekből az órákból. Azt mondta, hogy mindenféleképpen vállalt önmagad, még a börtön árán is, és legyen program. Mindig ezt kérte számon, és természetesen ugye a mesterségbeli tudást. Szóval itt egy óriási robbanás következett be akkor a főiskolán. Egy új szellemiség jutott be ezekbe a zárt falakba, és egy másfajta gondolkodási módba lépett az ember, és fölszabadítólag hatott.
Magának újdonság volt ez a program, vagy ez a felszólítás, hogy vállald önmagad? Szóval amúgy igen, ehhez nem lett volna hajlama, vagy ehhez nem lett volna kedve? Nem,
mindenféleképpen alakult volna ez a dolog, mindenféleképpen, csak itt az első évek a Szent Iványinál az alapozás évei voltak, amikor nem azon törtük a fejünket, hogy programunk legyen, hanem az, hogy minél jobban megcsináljunk mondjuk egy fejet, egy aktot. Itt viszont a mesternek, Kokas mesternél már egy egészen más szituáció volt. Itt már egyfajta művészi programot próbált belőlünk kicsiholni, vagy világra hozni, és hát ezek óriási ütközéssel is jártak, mert az ember, ha nem 18 vagy 20 évesen akarja a világot megváltani, akkor soha. És akkor már kezdett mozogni ez a fotorealista, konceptualista látásmód, és ugye a mesterbe is egy adag értetlenséget váltott ki, hisz azt mondja, hát úgy tudsz festeni, mint a Velázquez, és akkor te itten fotót máshoz. Szóval nem értette pontosan a koncepciót. Itt már viszont
akkor nekünk... tényleg magyarázza meg, hogy mi lehetett ebbe. Én is tőle hallottam egy interjúban, hogy mennyire megvolt azon döbbenve, hogy az, akiről ő azt gondolta, hogy mindenre képes, amire ecsettel, vagy ceruzával, vagy szénnel, vagy krétával vállalkozni lehet, hogy az egyszerre csak elkezdte redukálni önmagát, hogy fényképeket kezdett másolni. Tényleg mi lehetett ennek az oka? Mit gondol most így utólag?
Hát ez egy óriási fordulat volt akkor nálam. Azt mondták, hogy ott valaki a harmadik emeleten megőrült. Számomra ez egy nagyon erős kihívás volt, hogy egy olyan korszerű hangon megszólalni, egy olyan szituációba, ahol az ember valamit akar megmutatni. Hiszen az egész brigád kirándulás, a szürke, monoton villamosok, szóval mind erről szóltak, amit minden nap megélt, áttélt az ember a szakadt fotó hatásával. Valahol, ahol nem mi voltunk szakadtak igazából, hanem az idő szakította ki ezeket az ügyeket. Ez egy nagyon nagy aszkézis volt, szóval, hogy lemondjak azokról a festői gesztusokról, mozdulatokról, vagy arról az örömről, amit akkor mondjuk egy szín fölrakása jelent egy festő életébe. De itt most már másról volt szó, mint ahogy egészen más a művészet funkciója, feladata és a szerepe most az ezred vég fele. Hát tulajdonképpen már akkor is ugye 70-es években inkább már kifele tartottunk, hogy egy olyan hangon szólaljon meg az ember, ami többet tud mondani, vagy többet tud nyújtani, mint mondjuk az a fajta hagyományos látásmód, amivel ez ideig ember rendelkezett. Ez egy folyamat, kiérlelődik az ember, és egy óriási vállalás, hogy az addigi dolgokat hátrahagyja, és egyszerűen szembe fordul mindennel, egyszerűen azt képviseli, amire valami nagyon erős belső késztetés mozdítja, és mindenféleképpen arra a környezetre reagál, arra a korra reagál, amivel benne él. Valami fajta emberkép megmutatása.
Az emberről többet lehet megmutatni, ha néhány kontúrt mutat csak belőle, ha az árnyéka elevenebb ennek az embernek, mint maga az emberrajz.
Az egész létezésünk valahol egy olyan törnyi idő, mint a szempillantás, és ez alatt az idő alatt lejátszódik minden. Valahol az egész létezés is ezt mutatja, és valahol ezek az átrajzolt figurák egy jelek, az egész létezésünk jelei, amit átjár a nap, a víz, a szél, a felhők, az a környezet, amiben benne létezünk, minden működik tovább, minden megy a maga útján, csak a jelek változnak, pontosabban az emberek helyébe lépnek újabb emberek, és aztán ez az idővel mindig változik. Nem ugyanaz a levél esik rá a fáról minden évben, de az évszakok ugyanúgy váltakoznak. Szóval valahol...
Hogy az idő örök.
Igen.
És benne igen. Itt mi csak vendégek vagyunk rövid időre.
Tulajdonképpen lehet így is fogalmazni.
Tudom, hogy már házas ember volt, már családos ember volt, és még mindig abból tartotta fenn magát és a családját, hogy dobolt egy vendéglőben vagy egy étteremben. Ez hogy volt?
Ugye a főiskola után azonnal elvittek katonának másfél évre, ami nem volt egy kellemes dolog mindjárt pályakezdésnek így indulni.
Főiskola után? Másfél évre? Miért?
26 évesen. Többször is jött már mindig behívó főiskolás koromba. Akkor festettem ezeket a szürke brigádképeket, a törött aluljárókat, szürke villamosokat a főiskolán, és akkor ez egy ilyen revelációként hatott, és ez nagy ellenkezést váltott ki, valahol nagyon erős társadalomkritikát éreztek benne. És emlékszem rá, amikor megkértem a 6. évet, akkor kiszállt egy bizottság, és hát sokáig a törött aluljáróim előtt álltak, és hát azt mondták, hogy nem kapok művészképzőt tovább, és azonnal elvittek katonának szinte könyörtelenül. És igazából azt lehet mondani, hogy 84-től kezdett ez oldódni körülöttem, akkor kezdtek vásárolni állami vásárlásokon, addig nem vettek az állami vásárlásokon se képeket.
Már pedig akkor az állami vásárlásból lehetett megélni.
Pontosan, pedig én vittem be ezeket a hiperrajzista képeket, amik ma már nincsenek az országban.
Magának van néhány belőle.
Igen, pár darabban, és akkor a Nemzeti Galéria, most is a Nemzeti Galériától kérték, hogy hát azokból, hát mondom, akkor kellett volna venni, amikor ezeket én fölvittem.
Elkanyarodtunk egy picit. Igen? A dobolástól.
Ez úgy adódott, hogy hát mivel nem volt rendszeres ez az állami vásárlás, sokáig vagy 10 évig nem is volt, valamiből meg kellett élni. Igazából tanítani nem mentem el, mert ott volt a szüleimnek a pályájának a kép előttem, akik ugye 40 évet tanítottak, és minden energiájukat ezt felemésztettem. Ha valaki jól akar valamit csinálni, vagy tanítani, akkor ahhoz abszolút ember kell, teljes ember, és akkor a művészet az valahol elsiklik, és marad egy rajztanári szinten vasárnapi festőként való létezés. És akkor az öcsém is akkor kezdett építkezni, hát ő a konzervatóriumba járt Lehotka tanárúrhoz, és ott szerzett diplomát, és azt mondja, hogy akkor álljunk össze, és csináljunk egy zenekart, ebből talán tudunk egy kis pénzt csinálni. És valóban jó volt az ötlet, hisz, hát ugye ő is képzett zenész volt, én meg közben, hogy ne legyek ott kontár a zenekarba, a Kovács Gyulához kezdtem járni dobolni, mert az ember csinál valamit, akkor azt maximalista módon kell megcsinálni, mert annélkül nincs értelme. Még hogyha az emberek szórakoztatásra is csinálja, szerintem azt is csak a legmagasabb fokon lehet. És akkor a Kovács, sose felejtem, a Kovács Gyulához jártam már a Limanova térre, akkor ez volt a neve, egy ilyen bérházba föl, és sokszor már előbb beállítottam, mint a megbeszélt idős a mester ott a pizsamában még reggelizgetett. Öregem, ilyen korán jött, hát mondom, nem tudtam, de nem baj, itt a gyakorlódom, addig ütögessél rajta. És aztán szereztem egy B kategóriát, rendesen levizsgáztam az OSK-ba, és egy B kategóriás jazzdobosi képesítést is szereztem, és aztán ezzel jártuk a tanyákat, falvakat.
És közben mindig reménykedett abban, hogy egyszer majd csak a saját hivatásának szentelheti magát? Vagy ezt azért viszonylag derűvel viselte ezt az életet?
Azt lehet mondani, hogy mindent próbáltam nagyon optimistán megélni. Ez egy teljesen beépült az ember életébe, hogy hát ebből finanszírozom a festészetet. Viszont azért nem volt könnyű megélni ezt. Rendszeres látogatója voltam a 8. kerületi SZTK-ból az ideg részlegnek. A divat főorvoshoz jártam, ő kezelt, és hát állandóan az összeomlás szélén voltam. Sokszor fulladásos rohamok jöttek rám, így rettegtem, és teli voltam mindenfajta szorongással, őrületes szorongással. És ha most visszakanyarodok a dégi élményekhez, most eszembe jut egy történet. Akkor is ültem ott a vízparton, és jött a Boda Miklós bácsi, és a tó közepére lerakott mindig varsákat, és ő varsákból szedte ki halat. Azt mondja, na fiam, üljünk be csónakba, gyere segíts varsát szedni. És ahogy bement a csónak ott a torzsák között, odaértünk az egyik varsához, kiszedtük, és teli volt compóval, akkor ilyen kárászokkal. Ezt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kicsit olyan vadhalakkal, és mindegyikben volt egy csuka. De a csuka az ilyen üveges szemmel, hogy kereste napot, sose felejtem el, be volt homályosodva a szem, és az merev, meg volt merevedve, és el volt, elpusztult. Míg a többi halak ficánkoltak, és élvezték ott az életet, és mindig úgy magamba fölmerült ez, hogy hát itt van, tulajdonképpen még vadásznia se kell a csukának, hát csak kitátja a száját, és eszik. Meg talán majdnem, hogy meg se kellene mozdulnia. És a víz is ugyanaz. Tulajdonképpen az életteréből csak bezárják. Semmi más nem történik, csak bezárják. És amikor a harmadik varsát is szedtük fel, és ott is ugyanúgy megmerevedett egy csuka, akkor megkérdeztem a Miklós bácsit. Mondja már meg Miklós bácsi, hogy ez mitől van? És azt mondja, ja fiam, a csuka az szereti a szabadságot. Az nem tud a szabadság nélkül élni. Inkább elpusztul. És valahogy, amikor jártam ezekre a kezelésekre, nagyon erős gyógyszereket kaptam, akkor mindig ez merült föl, hogy valahol bennem is ezek a dolgok játszottak le, amikor ott voltam a vízparton, valahol totális szabadságban, gondtalanul léteztem, és most itt vagyok, és amikor az ember megvalósítja önmagát, akkor az tulajdonképpen úgy szól egyfajta közösségbe, mint hogyha ez egy testidegen dolog lenne, mint hogyha az akár egy gyalászkodó dolog lenne, mint hogyha ez egy hamis tézis lenne, és mint hogyha nem lenne joga igazából lélegezni, nem lenne joga igazából az utcán ugyanúgy járni, mint a többi embernek. Ezek félelmetesen erős depressziókat váltottak ki belőlem, ez a fajta belső szabadság igény. Sokszor fölmerült, hogy elmegyek innen, hisz a Scheiber professzorék is többször mondták, hogy meg van szervezve az utad, akár kimehetsz, megcsináljuk, de nem tudtam fölvállalni azt, mert én ebben közegben születtem, és úgy éreztem, hogy itt kell megvalósítani egy olyan dolgot, amire hivatott az ember. Hisz nem csinálhat más, csak amire megszületett, és amit tud, amit őrületesen szeret, és amivel van közölni valója ennek a világnak.
És ezt a szabadsághiányt, ezt a légszomjat, a siker vagy az elismertség hiánya okozta? Tehát az, hogy nem vesznek tudomást, vagy nem veszik komolyan, nem, mint festőt?
Nem, hanem az a fajta politikai légkör, ami szorította az embert, az a fajta tudat, hogy nem akkor léphet ki az országból, amikor akar. Igazából semmi más problémán nem volt, csak a totális szabadság hiányát éreztem. És attól a pillanattól kezdve, hogy én nem akkor utazok, amikor akarok, és nincs az az útlevelem, ami azonnal szól arra, hogy most én megnézem ezt, vagy azt, vagy kimenjek ehhez, vagy ahhoz, attól a pillanattól kezdve én szorongok, mert be vagyok zárva, és úgy tartanak, mint egy karámba. Hát ne tartsanak úgy, mint egy karámba. Az egész életem úgy zajlott, azt lehet mondani idáig, hogy soha nem merült föl bennem az a lehetőség, hogy valami nem úgy történik, ahogy az ember szeretné, vagy ahogy megszületett, amire született. Például, amikor a képzőművészeti gimnáziumba jelentkeztem, 14 évesen, akkor sem merült föl bennem, hogy nem vesznek föl.
Soha nem kételkedett magában?
ezek a kételyek állandóan ott vannak. Hát természetesen, ha valaki valamit produkál, és azt valami magas színvonal akarja tenni, a kételyek állandóan ott mozognak. Dehogy is nem, hát ezek őrítő dolgok. Sokszor a depresszióig, de ezek egyébként a leggyönyörűbb pillanatok.
A depresszió pillanat.
Igen, igen, mert abból van az igazán fölépülés. Akkor az ember akkor át tud ugrani, idézőjelbe téve ezt az ugrást a műveken keresztül, hogy újabb periódust is indíthat el, mindig ezek az óriási kételyek, lezuhanások, és utána fölállások.
De hogy van az, hogy kételkedik egészen a depresszióig, lezuhan, aztán föláll, és közben mégis mindig bizonyos volt saját magában, a saját tehetségében.
Ezt nem tudom. Ez olyan dolog, hogy ami az ember számára elrendeltetett, azt végrehajtja. Arra szeretnék visszautalni, ahogy, amit már az elején a beszélgetésben említettünk. Sokszor az az embernek az érzése, mintha nem is létezne. Ezt nagyon őszintén mondom. Különös sokszor erőt vesz az emberen egy olyan érzés, mintha nem létezne ezen a világon, mint hogyha megfoghatatlan lenne minden számára.
Hogy nem létezik, hogy csak egy feladatot hajt végre, és
nem,
csak...
a saját fizikai létem, szóval nem létezik. Ez csak valami visszavert tükörkép, valaminek a tükörképe, valami olyan esemény játszódik le, ami tulajdonképpen nem az ember irányít, mint ahogy amikor a tóparton üldögéltem, és a víz belezuhanó fény eltűnt valahol. Valahol az egész létezésünk is ez a belezuhanó fény eltűnése, a megfoghatatlan. Az a megfoghatatlan fény, ami átjár a fákon, átjár az erdőn, átjár a házak ablakán, és akkor valahol megtalál bennünket, megtalálja kabátunk hajtókáját, és valahol beleszorul utána a szívünkbe, és igazából nem tudjuk megfogni ezt a fajta érzést. Szóval ez az, ami az egész létezésünket mozgatja, hisz az ember az egyedüli olyan lény, aki igazából a haláltudattal együtt tud élni. Valahol, ha most egy német művészt idéznék, a Joseph Beuys, aki a 20. századi német művészet egyik meghatározója, ő azt mondja, hogy a halál tudattal teljesedik ki az ember, hisz egy új dimenzióba kerül a halállal, és egy új értelmezést nyer az addigi létezése, és egy új dimenzió indul el. Hát szóval valami olyan különös ez az egész létezés. Tulajdonképpen sokszor az ember érzése, mintha egy komputerként létezne az ember, aki végrehajtja azokat a programokat. Itt mindenkinek az élete különböző programokból áll. Mindahogy úgy képviseljük az igazságot, ahány ember annyi fajta igazság, de valahol a mi igazságunk részigazság.
És ki az, aki a komputert kezeli, vagy irányítja, vagy úgy is kérdezhetném, hogy ki az, aki elrendelte, amiről az imént azt mondta, hogy tulajdonképpen éppen csak egy programot hajt végre. És azt is mondta, igen, hogy minden eleve el van rendelve.
Számomra az abszolút igazság, ami nem más, mint Isten. És Istennek az energiája az, ami mozgatja ezt a végtelennek tűnő véges valamit, az egész létezésünket. Sokszor az ember behunja a szemét, úgy érzi, hogy egy távoli fehér pontot lát, és valahol az ember e felé a pont fele közeledik, egy fény fele. Fény fele, ami maga a szeretet, maga a mindent átjáró, mozgatni tudó energia.
Amikor erről a távoli fehér pontról beszél, és erről az elrendelésről, hogy fér ezzel össze az, amit hallottam magáról, az a hihetetlen jó tájékozódási képesség az életben, a realitások között. Az, hogy például ahogyan a kollégái között, vagy a művészvilágban ezt mindenki tudja, maga remek menedzsere is önmagának, kiváló üzletember is. Ez hogyan fér össze?
Ez nem egy újdonság, hisz ha Tizián, Tintorettót, vagy a többieket megnézzük, mind kiváló menedzserek is voltak, de egyébként a 20. században különösen fontos ez a fajta képesség. Kialakult tulajdonképpen a 19. század végén egy romantikus kép a festőről, a bohém negyedről, a párizsi bohém tanyákról, az ivós Modigliani és a többiekről, a nagy dáridókról, és hogy a művészet az a nyomorból születik. Míg ez aztán a 45 után egy teljesen más fordulatot vett, 40 éven keresztül súlykolták itt az emberekbe ami tulajdonképpen sokszor odáig is fajult, hogy a művész csak egy élősdi valami az állam testén, és az igazi feladat az, amikor valaki barkácsol, vagy krampácsol, vagy nem akarok senkit megsérteni, vagy bányászkodik. Szóval az igazi munka, ez az ember értelme. A többi az, az ami az értelmiség csinál, az egy nulla. A művész állami kiszolgáltatottságba került, és az elmagányosodása és a visszavonultsága azoknak a művészeknek, akik erre nem voltak hajlandók, hozták aztán ezt a fajta képet, hogy ugye visszahúzódó és a nyomorból fest, holott igazából én mindig azt tartom, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor mondjuk 88-ban megkaptam az útlevelet, és kitárult előttem a világ, és elkezdték vásárolni a képeimet, egy fantasztikus megújulás kezdődött az egész művészetemben, többek között akkor festettem a balkont, akkor indult be a sárga periódus. A 70-es évek elején, ugye amikor festettem ezeket a hiperrealista képeket, számtalan gondolatom volt, de ezt a farost lemez se tudtam megvenni. Egyszerűen az, hogy ilyen kevés mennyiség került ki a kezem közül, ennek egy oka volt a nagyon nagy szegénység. Tehát én megfordítanám a mondatot, hogy a nyomorból nem valószínű, hogy a művészet megszületik, mert igazából a művészet a totális szabadság.
Szabadság. Hiszen anyagi szabadság is kell, a szabadság, hogy ne kelljen azon gondolkoznia, hogy arra az egy darab faros lemezre éppen melyik képét fesse a sok közül, ami a fejében, vagy az agyában, vagy a szívében megvan, hanem mindegyiket megfestheti.
Az megint érdekes dolog, hogy ez a művészetben hogyan jelentkezik. Például az útlevél megkapása után elég sokat utaztunk aztán Európába, és kint találkoztam Münchenbe egy kiváló kollégával, Ugo Dossinak hívják, ő tanít a Müncheni Akadémián, és egy nagyszerű művész, bent van az európai vérkeringésben, és ott éjszaka, egy ilyen vernisszázs után, ott aludtunk nála a műteremben egy kollégával, magyar kollégával, és hajnalig beszélgettünk. Kecskeméti Baraszpálinkával kínált bennünket, Mária Kállász tette fel a CD-re, és kis kokót kellett szívni nekünk a kezünkre hintve, életemben. Az volt az első és utolsó is, hihetetlen élmény volt, de minden esetre szabadságra visszatérve, kérdezte, hogy most mivel foglalkozol. És akkor pont az a periódus volt, amikor volt egy Domus Aurea nevű kiállítás, ahol a zsarnokság és a művészet és a szabadság különös viszonyáról szól, de azelőtt is, amikor festettem az ünnepsorozatot, a pászkát, az egyiptomi rabszolgaságból szabadulást, és ezeket az egész ünnepsorozat, ez is mind a szabadságot járta körül, hisz ez egy olyan elérhetetlen virág volt az ember számára, a totális szabadság, ami csak mint egy illúzió lebegett, és mint egy művészi program működött az emberbe. Na most akkor ezekről elkezdtem beszélni, és azt mondja, mi az, hogy szabadság? Azt mondja, hol élsz te? Hol élsz te? Azt mondja, ez nem lehet a művészet programja, mert eleve a művészet úgy, ahogy van, szabad. És ez a szabadság. És akkor az ember elgondolkodott ezen. Ő egy egészen más szférába, másfajta minőségű társadalomba élt, ahol ezek az alapvető dolgok föl sem merültek. És hogyha az...
Illetve talán másféle szabadságok, nem a politikai szabadság, igen, hanem ezerféle más szabadság.
Teljesen más. Egészen más, az élet egész más minőségbe zajlódott náluk, míg nálunk egy fizikai értelembe vett élni akarás, hogy meglegyen az embernek a kajája, hogy a gyereknek tudjon tejet venni, addig ez nem merült föl, ez egy természetes dolog volt, hogy ez a művésznél ez nem merülhet föl. Ott az merülhet föl, hogy most mennyivel többért adja el a képet. Na most, visszatérve még a menedzselésre, ez is úgy jött magától. Ez egy nagy iskola az ember számára, amíg ezt végigjárja. Emlékszem, a 80-as évek elején jött egy svájci galerista. Hát nagyon sűrűn akkor nem fordultak meg nálam, mert általában államilag volt ez szétszórva, hogy kihez mehet, hogyan, mint. Ő speciális témát is keresett, és valahol láthatott képemet, mert eljött hozzám, és úgy mondta, hogy pakoljam ki a dolgokat. És úgy kérdeztem, hogy hát a melyik tetszik. Mondta, hogy ez is, hogy mégis melyiket venném meg. Azt mondja, ne törődjek vele, csak pakoljam. És akkor azt mondja, jó, hát akkor mennyibe kerül? Hát mondom, mi kerül? Melyik kép mennyi? Azt mondja, hát nem darabozunk, az egészet megvenni. És hogy teljesen magam alá kerültem, az hihetetlen, hogy megvenné, és valami bagatell összegére nem tudtam akkor az árakat, és itt magyar viszonylatban egy óriási árnak tűnt az, amit fizetett képenként, és hogy később megtudtam, ott egy képért kapott annyit, mint amit nekem az összes képért fizetett.
Szomorú most, vagy bánkódik-e miatt?
Nem vagyok szomorú, csak a helyzetet próbálnám érzékeltetni, hogy hogy indult ez az egész. Pár évvel ezelőtt voltam a galériájában, és valóban igaz lehetett a történet, mert hitetlenkedtem, de most, amikor kint voltam nála, és nagyon közepes művek, művészektől 60 ezer dollárról indult fölfele. Szóval 60 ezer dollár az nem volt kép.
Nem érzi az ember ilyenkor úgy, hogy mennyi pénz lehetett volna az a nem tudom én 15 vagy 20-szor 60 ezer dollár, nem. Vagy csak 50 ezer dollár. Szóval nem sajnálkozik ilyenkor?
Nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, megmondom őszintén, mert az a pénz akkor arra jó volt, hogy a BC számlát, mert akkor ez volt, megnyithatta az ember, és ezzel már tudott a művészeti alapon keresztül kiutazni, egy-egy ilyen meghívó levelet tudott kieszközölni, mondjuk egy galeristától, vagy egy múzeumigazgatótól, és arra adtak egy ablakot. Szóval ez egy kiskapu volt, hogy kicsit sűrűbben tudjunk kimenni, mint 3 év. És ez nagyon fontos volt, nagyon fontos volt.
Történt, hogy valamikor a 80-as évek vége felé elkezdett külföldön kiállítani, és ma már a képeit úgy vásárolják meg külföldön, hogy itthon nem is tudja bemutatni, vagy megmutatni őket. Egyébként sokan nem ismerik magát, vagy nem merték magát kiállítani, arra kérni, hogy adjon képeket kiállításra, mert annyira tudott dolog, hogy maga nagyon híres és nagyon nagy presztízzel rendelkező galériákban állít ki külföldön.
Igen, ezt én is éreztem, ezt a fajta kicsit olyan félős magatartás, vagy távolságtartó magatartást. De hát ez úgy indult, hogy különösen 80-as évek végén, amikor jöttek ezek a nagy változások, volt olyan galerista, külföldi galerista, aki egy kamionnyi anyagomat vett meg. Ez nem túlzás, ennyi volt. Magam is megdöbbentem, rengeteg képet vitt el az országból, teli főművekkel, amit azóta is sajnálok, és a külföldi kiállításokról is megvásárolt képek soha nem tudnak visszakerülni, hiszen például egy érdekes jelenség, hogy sokszor nem tudja az ember, hogy kihez kerül a kép, mert csak a közvetítő jön oda, és azt mondja, hogy ezt a képet szeretnék megvásárolni, csak annyit tudok közölni uram magával, hogy mit tudom, Mannheim környékére kerül a kép, de hogy kivásárolta meg, és milyen gyűjteménybe, ez szigorúan titkos, mert olyan a gyűjtemény, hogy ezt nem engedélyezi a tulajdonos.
Akkor hogyha, így maga odaadja a képét?
Hát odaadom, mert hogyha ilyen referenciák vannak mondjuk a gyűjteményről, az nem lehet akármilyen gyűjtemény, és ezt védik a legjobban.
Azt mondják egyébként, hogy azért is olyan bátortalanok magával a galériások, mert olyan nagyon meg van győződve a saját nagyságáról, hogy egy kicsit fennhéjázó.
Én nem tudom, bárki eljött hozzám, vagy beszélgetett velem, azt mondják, te jó is, tehát ezt nem is mertünk ide jönni, hát mondom, nem tudom, hogy mi okozta ezt a fajta aurát, ami így körülvesz, én mondjuk ezért nem tettem semmit, és én nem tudok így különbséget tenni mondjuk egy magyar galerista, vagy egy külföldi galerista között, hisz nagyon sok külföldi galériát is visszautasítottam évekig, mert egyszerűen nem tudtam fizikailag elvállalni. Itt semmi másról nincs szó, se fennhéjázástól, vagy nagy képűségről. Egyszerűen a fizikai képességeim meghaladják azt, hogy annyit fessek. Van egy bizonyos fok, amit bír az ember, és amíg még nem devalválódik el a dolog. És általában a külföldi galériák majdnem, hogy mind remek művet igényelnek. Szóval őt nem lehet mellé nyúlni, vagy nem lehet azt mondani, hogy na most a másik vonalat adja az ember, vagy a raktári anyagot, mert egyszerűen nem kell. És abban a pillanatban a külföldi múzeum, vagy a gyűjtő is ráérez erre. És csak a maximális teljesítményt szabad nyújtani, és akkor vállal kell kiállni, hogyha egy-egy ilyen anyagom összejön.
Maga nagyon gyorsan fest, ahogyan én tudom. A pályája a második szakaszának a kezdete is egy ilyen különös nap volt, amikor egyetlen nap 2 képet festett. Délelőtt megfestette a záróképét mondjuk így az előző szakasznak, és igen, délután megfestette a balkont, igen, azt a híres képét, igen, amivel elindult ez az új pályája.
Itt a manualitás az egyszerűen adottság. Aki mondjuk egy ilyen hiperrealista időszakon fölnő, tudományot, vagy egy olyan rajzkészséggel rendelkezik, mondjuk, ami nekem adatot. Szóval a formai problémák nem okozhatnak gondot, egyszerűen nem okoznak gondot. Itt, ami a fölkészülési idő az, hogy agyilag hogyan készül fel az ember a képre, ami kigondolja, amit festeni fog, szóval amíg megérik benne. Sokszor az viszont 2-3 év is. Az, hogy ez a pár óra, amíg megcsinálja, az már tulajdonképpen az elmúlt idő lereagálás egy pár pillanatban. Ez igazából, ami izgalmas, az a fölkészülési idő, amíg az ember ráérez, hogy na most van az a pillanat, amikor ezt a dolgot meg kell csinálni. Itt ez a nehéz. Az hasonló ahhoz a történethez, a kínai császár történethez, amikor a kakast rendel a nagy, nem, már nem tudom pontosan melyik nagy festőtől, és megy a festőhöz, és akkor ott van az állványon egy gyönyörű kakas pár vonallal, te valami frappáns, zseniális mű, és azt mondja a császár, ez ilyen drága, ez a pár vonal, és akkor azt mondja a festő, na jó, jöjjön akkor császár, jöjjön felsége, jöjjön be akkor a másik szobába, és százával állnak ott a vázlatok és a rajzok és a művek a kokosról, és azt mondja, látja, ezt kell megfizetni, míg az ember ehhez a pár vonalhoz eljut.
Miközben én láttam magát nagyon jellegzetes kalapot viselni, és nagyon jellegzetes öltözékekben megjelenni. Olvastam magáról, hogy a zsidó vallás tulajdonképpen felnőtt korában vette fel. Méghozzá olyan előzmények után, hogy az édesanyja katolikusnak született, az édesapja pedig reformátusnak.
Ez megint egy olyan kérdés, hogy visszakanyarodjak az előzőekhez, hogy nincsenek véletlenek, hogy minden valahol sorsszerű. 60-as évek eleje, első éves általános iskolás vagyok, elindul a hittantanítás, és én bent maradtam a hittanórán.
Katolikus hittan?
Nem, református hittanom volt ez, és fantasztikusan élveztem. Nem küldött ki a pap, nem jelentkeztem hittanra, hát a többiek mondták, hogy nem, mondom, érdekes óra lesz, akkor én ezen bent maradok, nem megyek haza. Hát fantasztikus volt, ugye Mózesről hallottam mindjárt az elején Ószövetség, hát lenyűgözött, és mindjárt könyvjelzőt is kaptam a válaszokért. És amikor a második óra eljött, egyszer csak kopogtattak, és apám lép be, kézen fogott, és kivitt. És én nem értettem, és elkezdtem sírni. És akkor mondja, hogy de hát értsd meg, hogy nem lehet, mert az igazgató helyettes fia nem járhat hittanra, mert abban a pillanatban ugye az apját menesztik.
Ez a 60-as évek eleje?
Igen, 60. Utána szinte mániákusan kerestem ezt a fajta érzést, ami akkor elindult bennem. És ehhez még hozzájátszott az is, hogy a nagymamáméknál sokat nyaraltam Tácon, és ott ilyen gerendás szobák voltak akkor még, és földes volt a szoba, a faágyak, szalmazsákok. Ez ebbe közegbe került a kezembe egy olyan kalendárium a századfordulós évekből, ahol orosz zsidókat láttam ebbe kalendáriumban, és írtak róluk. Ott álltak kaftánba, kicsit rongyosan, kicsit megtörve ugye pogromoktól, és le volt írva a nyomoruk és szegénységük, és a tekintetükből valami olyan erő sugárzott, és a képeknek olyan volt az aurája, ami azóta is felejthetetlen, és úgy éreztem akkor, hogy totálisan én vagyok, azonosulni tudok velük. Én az ő szemükkel látok, és ők úgy totálisan bennem vannak. És utána meg is festettem. Ketten ott állnak, már egy kicsit ugye áttételbe, mint egy munkaszolgálatos, vagy az öreg rabbi. Egy ilyen olajkép volt papírra festve, és akkor bevittem Fehérváron szakkörre, és megmutattam ott a tanáromnak. És a tanár nem rossz indulatúan azt mondja, ki ez meg a Belfegor, mert akkor ment a tévébe. És akkor éreztem, hogy egy teljesen idegen közeg, és nem értenek belőle semmit, és akkor mondtam, hogy nem, ez egy rabbi. És akkor csönd lett. És akkor nem volt semmi kritika, semmi megjegyzés rá, és mai napig is érzem ezt a csöndet utána. Ők abszolút jó indulat, nem tudták, hogy miről szól ez a kép. Aztán ez úgy 18 éves koromban aztán végképp eldőlt, amikor azt mondtam, hogy vagy vállalom a megtalált önmagamat és a megtalált hitemet, ami talán évezredek óta bennem lakozik, vagy pedig nincs értelme az egész létezésnek, mint ahogy a festészet nélkül se tudok létezni, pontosan nem tudok létezni nélkül a hit nélkül se. mert úgy éreztem, hogyha ehhez a hithez kapcsolódom, pontosabban a hit legősibb formájához, akkor mindenféleképpen közelebb kerülök Istenhez. Mindenféleképpen közelebb akartam kerülni, tisztába akartam lenni önmagammal, az érzéseimmel, a világlátásommal. Szóval egyértelműen akartam tenni azt, amiről szólnak a képeim, és az, ami bennem van. És akkor szüleimmel is elbeszélgettem erről, és azt mondták, hogy fiam, nagyon nehéz útra lépsz, ezt most megmondjuk, de ha te ezt vállalod, mi mindenbe segítünk. És amikor ez formálisan is megvalósult, abban a pillanatban egy fantasztikus nyugalom áradt szét körülöttem, és úgy éreztem, hogy egy egész más dimenzióba kerülök, valahol azok a hullámok, amik ugye az emberbe mozogtak idáig, és örökké hol fölcsapódtak, hogy elültek, most valahol olyan visszint, olyan szintre kerültek, mint egy csodálatos tükör, aminek nincs horizontja, és a végtelen is hiába keresi az ember, a végtelenen túl is létezik valami. És számomra ez egy nagyon fontos lépés volt, és aztán rendszeresen eljártam a templomba is, szombatonként, vagy péntek este, és nagyon erősen megtartottam mindent. Még azt is mondhatom, hogy volt olyan periódus, hogy szombatonként még villamosra se ültem. Volt egy ilyen fázisa az életemnek, és ami megdöbbentő, sima fekete kabátba jártam és kalapba, tulajdonképpen ugyanaz voltam, mint az előtt. Isabella utcában laktam, albérletbe, és akkor leszállok a trolliról. Ez egy alapélmény, sose felejtem el. A hajam, ugye volt egy kis pályaszom, hosszabb volt, és a szakállam is nagy volt, és akkor jön velem szembe egy viszonylag jól öltözött ember, és úgy rám néz, és utána köp egy nagyot, és azt mondja, hogy föl kell akasztani a zsidókat. És akkor éreztem, hogy tulajdonképpen ugyanaz az ember vagyok, aki azelőtt, és most ettől a pillanattól kezdve, hogy egy kalap van a fejemen, és esetleg hosszabb a szakállam, akkor köpnek utánam. Valami különös érzés volt, és akkor úgy éreztem, hogy még inkább helyes volt a döntés, mert még inkább igaznak érzem egy olyan csoporthoz való tartozást, aki világ életébe az Isten szeretetből táplálkozott. Valahol ez, ami örökké eldöntötte azt, hogy én ide akarok tartozni.
Ez a maga számára egy akarás volt, egy vállalás, egy vállalt identitás, egy vállalt közösség, vagy egy újra feltalált, újra megtalált közösség és identitás?
Itt nem lehet annyira külön választani ebbe az országba a népeket, népcsoportokat, vagy lebontani, mert azt lehet mondani, hogy szinte minden család valami módon érintett. Akár ha végignézzük a történelmet, hát számtalan náció vonult végig az országba, és ezek mindenféleképpen valahogy beolvadtak, hiszen ez a többfajta érintettség eredményezi azt, hogy egy rendkívül izgalmas gondolkodásmód és egy friss szellemiség tud mindig életbe maradni.
Akkor én válaszolok maga helyett. Ez egy vállalt.
Igen,
identitás,
igen,
egy vállalat közösség.
Igen, mindenféleképpen. Számomra olyan természetes vállalás, mint ahogy festővé váltam. Fontos állomás volt az, hogy 81-ben ugye megismerkedtem feleségemmel, Geisler Edittel, Elvitt családja körébe, ahol még a széder egy fantasztikus esemény volt, mindenki még ott ült az asztal körül.
Hát széder az micsoda?
Tulajdonképpen a széderi Haggadának az olvasása, az egyiptomi rabszolgaságból való menekülés vagy szabadulásnak az ünnepe, a kovásztalan kenyér ünnepe, pászka kerül az asztalra, semmiféle kovászos dolog nem kerülhet akkor a házba, előtte nagyon alaposan kitakarítják a házat, és utána kezdődik a Haggada végolvasása. Na szóval a lényeg az, hogy ezek az esték fantasztikus voltak, ezek a széderestek, akkor még a nagymamája is élt, aki tulajdonképpen 7 nyelven beszélt, perfekt volt, és Przemysl mellől, Galíciából, ez a lengyel-orosz határon van, onnan érkeztek ők a századforduló után Magyarországra, és az egy óriási élmény volt, amikor ezek a széderestékre el tudtam menni, hisz azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a 6000 évnek a történelme ott sűrűsödött össze. És akkor a megismerkedésünk után én is elvittem egy-két körbezedítet, ahol ő viszont nem járt. Ilyen volt például, amikor amerikai ortodox zsidók jöttek Magyarországra, valami oknál fogva engem mindig meghívtak ezekre a kis összejövetelekre, na srámlis, kaftános, pályaszos, igazi brooklyni haszid zsidók voltak, és fantasztikus délutánokat töltöttünk velük, ütötték a ritmust az asztalon, úgy énekelték ezeket a több ezer éves dalokat, amit még az Edith se hallott igazából, tulajdonképpen én is tudtam valamit nyújtani abból a körből, ahol én forogtam.
Amikor Istent keresett, vagy hitet keresett, vagy vallást keresett magának, miért éppen a zsidó vallást találta meg? Mert lehetett volna más is, hát az édesanyja vagy az édesapja egyházához is csatlakozhatott volna, vagy bármi más vallást választhatott volna?
Tulajdonképpen én nem voltam orientálva egyik vallás felese. Köszönet nekik, hogy egy nagyon pozitív nevelési forma volt, ahol tulajdonképpen én döntöttem a saját életem felől igazából, és soha nem történt rajtam egy olyan erőszak, hogy már pedig fiam, vagy egy olyan súlykolása egy-egy gondolatnak vagy eszmének, hogy már pedig ezeket magamévá kell tenni. Tehát önállóan döntöttem, és ahogy ezt már többször elmondtam, hogy nincsenek véletlenek, mint ahogy az se volt véletlen, hogy kezembe került ez a kalendárium, ahol találkoztam azokkal a tekintetekkel. Szóval ez megfogalmazhatatlan dolog, én talán azt tudnám mondani, ez egy olyan, mint egy érintés. Valahol az embert megérinti, és nem tud tőle szabadulni. Kibogozhatatlan igazából a kezdete, pontosan nem lehet tudni az időpontot. Ez éppen olyan, mint a születés, hogy egyszerűen megszületünk, és ez alakul az egész életünk. Ez valahogy velem született ez a dolog. Én is többet gondolkoztam rajta, meg többen föltették meg ezt a kérdést. Igazából soha választ nem tudtam adni. Ez körülbelül olyan, hogy hát miért hiszel Istenbe? Hát azért hiszek, mert hiszek és szeretem.
Az előzőekben elhangzott beszélgetés 1997-ben készült. Utoljára ugyancsak 1997. szeptember 14-én hallhatták a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
67,5%-kal minden mondjuk válasz.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
Mi a határidő?
20 év.
20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás.